múlva.
Tudja mi ez? Rebellió!
Az egész bandát megtudatom!
De Csellel sem egyszerű.
Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labad.
A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
Óra 9 perc van, jó reggelt kívánok, kezdődik a szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk Önöket. Adásunk elején azzal foglalkozunk, hogy az Egri dobótér dobostérré alakult tegnap este, idén is megszervezték az ütős naprendezvényt. 5 perc tudományrovatunkban a stressz kutatásáról hallhatunk, mivel éppen 90 évvel ezelőtt kezdődtek el a vizsgálatok ebben a témában. Majd 19:30-tól megismerhetjük az ország tanintézményét, ugyanis a hódmezővásárhelyi domonkos nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola diákjai nyerték a Pesti Magyar Színház versenyét, amelyben oktatási intézményüket kellett kreatívan bemutatni. Majd világjáró rovatunkban a japán kultúráról lesz szó, hiszen ma kezdődik a Tanabata Fesztivál a hagyományos csillagünnep szombathelyen. Ennek keretében avatnak japán kertet a városban.
Nagyon nehéz volt sok növényt beszerezni. Egyetlen egy yamaszakurát, tehát igazi japán cseresznyét sikerült hoznunk. Azt is Németországból, de ők is Angliából hozták.
És képzeljék, egy különleges összefogás teszi lehetővé a jellegzetes lila gyógynövény fennmaradását és felhasználását, a 100 éves tihanyi levendulát illatoljuk.
A levendula nem volt őshonos. Azzal, hogy Bittara Gyula ide levendulást álmodott meg a félszigetre, a bencészereteseknek nem volt kritikája ezzel kapcsolatban, mert tudták, hogy a gyógynövényeket érdemes használni, mert Istentől kapjunk mind ajándékokat.
4:18 után érkező vendégemmel és egy dél-koreai fotóssal is a koreai jazzről beszélgetünk. 19:30-tól kóstolhatjuk a Solea Fantázia nevű hűsítő desszertet, terítéken lesz az év fagylaltja verseny és a díjazott alkotások. Ezután pedig a Magyar Pizza Bajnokság legeredményesebb pizza készítőjét mutatjuk be, és 4:49 után Pécsre kapcsolunk, hiszen javában tart a Zsolnai Fényfesztivál. A szombat reggel szerkesztője Barta Bernadett, a hangmérnök Bényi Csaba. 8:30-ig tart ma is műsorunk, ébredjenek velünk!
Song, I mean, nay, na, 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 nay, na, 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 nay, na, na, na.
Ütős nap volt tegnap Egerben, ugyanis 42 dobos vette kézbe dobverőjét és játszott a dobótéren. A hatalmas érdeklődést kiváltó esemény célja, hogy az együttzenélés és a zenetanulás örömét hirdessék a szervezők és a résztvevők egyaránt. Gulyás Lászlóval, a Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatójával Pilisi Csenge beszélgetett.
Gulyás László az Egri Zeneiskola igazgatója, egyébként Eger alpolgármestere, de nem dobos, ugye? Hogy jutott eszébe az, hogy mégis egy ilyen ötös napot szervezzen a város?
Egyszer egy fagyizás alkalmával ültem a dobótéren, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha a dobosok vennék ezt célba, hiszen itt a zeneiskolában beterítik az egész aulát, amikor elkezdenek szerkón játszani, és gondoltam, hogy szabad téren is sokan lennének arra kíváncsiak, hogyha együtt egyszerre ugyanazokat a számokat játsszák, és 2018-ban első alkalommal rendeztük meg. 12 dobos volt jelen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kipakolják a dobszerelésüket, és akkor egymás mellett akkor még egy sorban hárman voltak, és sokan körben álltak, akkor még csak 5 számot játszottak, ezek többnyire rock klasszikusok voltak, és olyan népszerűvé vált, olyan sokan írtak róla utána, és olyan sokan kerestek, hogy most már 7. alkalommal rendeztük meg ezt az eseményt, és ugye a pandémia miatt kimaradt 2 év, és most már 42 dobos vett részt rajta.
Tehát elfoglalták a dobosok a dobóteret.
Ez azért hangerőben is megmutatkozott, mondjuk az elsőhöz képest sokkal nagyobb decibellel jár, amikor 42-en dobolnak egyszer, és hát mindig van egy fő dobos, ebben az évben a Banai Szilárd volt az, aki a dobó szobor előtti színpadon tulajdonképpen vezényli az egész eseményt, és most már évek óta 7 plusz 1 rock klasszikust játszanak a fellépők. Alapvetően azért a nagy klasszikusok, tehát az AC/DC-től kezdve a Queen, vagy akár a Rolling Stones, vagy akár a magyarok közül a Tankcsapda, mindig van egy magyar szám is, arra nagyon odafigyelünk, de azért arra nagyon oda kell figyelni, hogy nehézségi szintben mindenki meg tudja ezt ugorni, hiszen a legfiatalabb résztvevő mondjuk 8 éves, a legidősebb meg mondjuk 70. Nagyon nagy különbségek vannak tudásban is, tehát vannak profi hangszeresek és vannak amatőrök, hát ugye ez a zeneiskolából indult innen Egerből, tehát hogy nagyon sok zeneiskolás is játszik, akik már 2-3 éve tanulnak mondjuk ütőhangszereken, és hát úgy állítjuk azért össze ezeket a számokat, hogy azért mindenki megugorja ezt a szintet, tehát nem szabad túl nehezeket választani, és hát olyanokat kell választani, amit azért a közönség is ismer.
És jól dobolható.
És egyszerre, mert az a látvány az egésznek, hogy nem kellenek nagyon nehéz dolgok, hanem hogy látványosan egyszerre emeljék az ütőket, és egyszerre doboljanak.
Azért ez rendhagyó módja annak, hogy a klasszikus zenét, vagy a hangszer tanulást népszerűsítsék.
Ugye a zeneschoolingban nagyon népszerű például a népzenei tanszék is, tehát nagyon sokan tanulnak népzenét, saját lemezt adtak ki, ami letölthető. De reneszánszát éli például a gitár tanítás, vagy akár nagyon szeretnek ugye együttesekbe játszani a gyerekek, tehát van szimfonikus zenekarunk, fúvózenekarunk, gitárzenekarunk, pop zenekarunk is van, vannak népi zenekaraink, tehát a közösségi zenélés az szerintem most a reneszánszát éli. És az ütősek azok persze ezekben az együttesekben játszanak, de mindig csak egy vagy két ember, és nekik meg ez a hatalmas nagy közösségi élmény, amikor 42-en egyszerre tudnak mondjuk dobolni és közösségben zenélni. Célom az, hogy minőségi kultúrafogyasztást tudjunk megteremteni Egerben, és hát ez pedig olyan dolgokat kell kínálni, olyan koncerteket, olyan irodalmi beszélgetéseket, ami ebben előre visz bennünket. Most ez egy populáris dolog, de mégiscsak színvonalas, és mi ebbe az irányba szeretnénk vinni a városi kultúrási életet, hogy ilyen rendezvények is legyenek, és természetesen megvan mindennek a helye, mert hogy Egerben körülbelül 600 kultúrás rendezvény van egy évben, az önkormányzat ennek a töredékét rendezi, tehát nagyon sok az olyan szervező, akik saját kontóra szerveznek kultúrás rendezvényeket, szépen lassan eljutunk oda, hogy egyet lépjünk előre, és egy a színvonalasabb kultúrás kínálatot biztosítsunk az ide látogatóknak.
Van ilyen rendezvény máshol, akár az országban, akár országhatáron túl?
Effektíve olyan, ahol csak ütősök vannak, nincs. Olyanról tudok, vándorról, városról, városról, ütősök, gitárosok és mondjuk szintetizátorosok együtt játszanak rockslágereket. Itt is volt erre már kérdés, hogy nem lehetne idehozni, de én kitartok amellett, hogy ha már ez 18-ba így elindult, és a dobóté a dobostérré változik, akkor kifejezetten csak a dobosokat várjuk erre az esemény. eseményre.
Nap mint nap emlegetjük, kapcsolatba hozzuk a mindennapi élet küzdelmeivel, rengeteg betegséggel, növények és állatok életével, de ma már, képzeljék, beszélünk társadalmi stresszről is. Azt azonban szinte már elfelejtettük, hogy ez a kifejezés Seje János magyar-osztrák származású kanadai tudóstól származik, aki a stressz fogalmát és kutatásainak alapját éppen 90 éve teremtette meg, 1936-ban jelent meg cikke, amelyben a 20. század egyik legjelentősebb orvostudományi felfedezésének lényegét írta le. Az 5 perc tudományrovatunkban ma Gémes Júlia archív felvételekkel emlékszik Seje Jánosra, aki 1970-ben így magyarázta a stresszt a Magyar Rádió hallgatóinak.
A stressz az elkerülhetetlen, mert a tudományos meghatározása a stressznek az, hogy használjuk a szervezetünket. Hát, hogy egyáltalán nem használjuk, akkor meghalunk. Úgyhogy elkerülni nem lehet. Ellenben két típusú stressz van, de mindenki megérti könnyen. Van distressz, az a rossz stressz, mint diszonancia, ugye disz az a fosztó. És az ellentéte ennek az eufónia, stb. Hát akkor van eusztressz is. Mind a kettő stressz. Mert mind a kettő igénybe veszi a szervezetünket. És mikor felkérdek arra, hogy adjak egy meghatározást, ami mindenféle stresszre alkalmas, akkor azt ajánlottam, hogy azt tekintsük stressznek, ami nem fajlagosan igénybe veszi a szervezetnek akármelyik részét. Hogyha például zöld fényt akarok látni a szememmel, ez egy nagyon fajlagos dolog, ugye ez csak zöld és csak a szemre hat. De hogyha például hideg ellen kell védekeznem, az egész szervezetem védekezik. Hideg is ellen kell védekeznem, abban is az egész szervezetem részt vesz. Ez nem fajlagos, és a nem fajlagos védekezés az nem csak a szervezetben és a sejtek között, molekulák között van, hanem ön és én közöttem is van, ugye? Hogy mennyiben dolgozunk azon, hogy ez jó adás legyen, a stressz, de kellemes stressz, eusztressz. Hogyha kellemetlen valami, hogyha egy stressz betegséget hív elő, például gyomorfekjét, vagy pedig szívinfarktust, vagy magas vérnyomást, vagy felfájást, vagy akármi, akkor distressz. Hogyha elégtételt ad, akkor eusztressz. Például, hogyha egy nagy művész végre befejezi a remek művét, amit mindig be akart fejezni, akkor ő nagyon stressz alatt van. És ez be lehet bizonyítani, hogy ennek a tisztán szervi elváltozásai majdnem ugyanazok. Például a vérnyomás felmegy, hogyha nagy öröme van, hogyha hallja, hogy hát mostanában egy nagy díjat kapok mondjuk, akkor a stressz. Eusztressz. A szívverés gyorsabb lesz, a mellékvesé adrenalint csinál, és ezek az általános reakciók ugyanazok, de az egyik kellemes, a másik kellemetlen.
Néhai mécsirén 18 évig volt Seje János vezető asszisztense. 2007-ben beszélgettünk.
Roppant helyes, roppant kedves, de azért huncut volt. Például tudja-e, hogy én miért nem beszélek angolul?
Nem tudom.
Akkor megmondom. Franciául igen, mert francia egyetemen voltam vele. Angolul azért, mert ő akart magyarul. Abszolút perfektül beszélni. Ugye többször jött Magyarországra, és ő arra hiú volt, hogy ahhoz az országhoz, ahova ellátogat, annak a nyelvét elég jól, és pláne a magyart, mikor magyar születésű, a magyart nagyon jól tudja. Én nem is tudom, 6 vagy hány nyelven beszélt, és az élete volt a kutatás. Reggel először ment biciklizni, és utána pedig kezdődött számára a munkaidő, és nem volt ünnepnap és vasárnap. És elvárta, hogy a diákjai is a kutatásnak szenteljék az életüket. De nagyon sokan kerültek ki a keze alól, aki nagyon nagy karriert futott.
Természetesen, ahogy a korszakalkotó új felfedezésekkel lenni szokott, a stresszelméletet sem fogadta osztatlan lelkesedés, sőt.
Körülbelül 10 évig tartott, míg észrevették, hogy van egy ilyen elmélet, azt mondanám, hogy akkor még nem fogadták el. Akkor kezdődött a csata. Eleinte mindenki ellene volt. Akkoriban tulajdonképpen csak egy kanadai professzor volt, aki engemet pártfogolt, és az én oldalom volt, de az volt a legjobb. Az volt a Sir Frederick Banting, az inszulinnek a feltalálója, és ő 1936-ban meglátogatott engemet, akkoriban avval foglalkozott, hogy Kanadában fiatal embereket talált, akiknek a munkáját érdemes volt segíteni. És ember minden más tanár ellenem volt, ő $500 adott akkoriban nekem, és ezt soha nem fogom neki elfelejteni, mert avval kezdtem el a munkámat. Nem annyira az $500 számított, de az, hogy Banting, az inszulin felfedezője, azt hisz, hogy ebben a stresszben van valami.
Talán nincs még egy olyan orvosbiológiai felfedezés, amely akkora karriert futott be, mint a stressz. Seje 1982-ben halt meg, de már az ő életében is 10 000 számra jelentek meg stresszel foglalkozó tudományos közlemények. És nem csak az orvostudomány, de például a sejt és növénytan, a pszichológia vagy a szociológia területén is. Az orvosi szemléletben azonban a stressz koncepció sok területen alapvető változást hozott, hiszen kiderült, hogy bizonyos betegségek, például egyes lelki betegségek, magas vérnyomás, gyomor és nyombélfekély, szív- és érrendszeri kórképek a stresszhez való alkalmazkodás zavarai miatt jönnek létre. Seje János mégsem kapott soha Nobel-díjat.
Volt, amikor elő volt készítve a pezsgő, a poharak, minden, és utána egy bezárkozás lett a irodájába. Őneki volt egy olyan jele az iroda ajtó felett, piros fény. Ha az a fény égett, akkor oda senkit nem szabad volt beengedni, kivéve engem. De most ez alkalommal senkit se engedett be, engem se. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, 'cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think.
And then we fly far away. Used to dream about the space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money.
És hamarosan folytatódik a Szombat reggel című műsorunk, most azonban fél hét van, így Krónika következik 2 percben. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Ami az időjárást illeti, sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani, a szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
A Pesti Magyar Színház diákversenye az Ország iskolája címet viseli, amely egy kreatív videópályázat az egész iskolai közösség számára. A megmérettetés célja, hogy a pedagógusok és a tanulók kreatívan és minél személyesebb módon mutassák be az iskolájukat, a fődíj pedig, amit a hódmezővásárhelyi Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolája nyert, egy teljes 570 fős színházi előadás, amelyen az egész tanintézmény részt vehet. Az eredményről Kovács Bernadett számol be.
Az Ország iskolája győztesének járt ez a tábla. Nagyon büszkén tartja két diák.
Uzonyi Linett, Leila vagyok.
Én pedig Weber Adél.
És aki kísértiteket?
Magyar Andrea.
Az intézménynek az igazgatója vagyok.
És természetesen itt van az Ország iskolája pályázat szervezője, Bogány Márton, a Magyar Színház marketinges kollégája. Mi tegeződni fogunk léven, hogy kollégák vagyunk.
Hogy indult a készítési folyamat? Tehát, hogy itt azért egy elég komoly vágás is volt, komoly operatőri munka, nagyon sok szereplő, nagyon sok eseménynek a feldolgozása. feldolgozása, szóval, hogy ezt nyilván át kellett gondolni, hogy eljussanak A-ból B-be.
Nem áll tőlünk távol a színház, a filmvilága, mi magunk is műzikelek megvalósításában veszünk részt, rengeteg intézményi programunk van, illetve mesefilmet is készítettünk már, és rengeteg anyagunk van. És ahogy megláttuk ezt a fölhívást, és hogy egy kis filmet kell az iskoláról készíteni, ez egyáltalán nem volt számunkra kihívás. Tulajdonképpen a tanév eseményeiből hollóztuk össze a kisfilmet. És hát ezt az évet leginkább uralta a musicalre való felkészülés, az 1001 éjszaka. A musicalben ugyanis több mint 80 tanulónk vett részt.
Többek között ti, lányok. Igen. Felfele jövet ide a lépcsőn, azt hallottam így félfüle, hogy főszereplőkkel beszélgetek most.
Igen. Én Sehrezádé szerepét kaptam.
Én pedig Alida szerepét kaptam meg.
Gondolom nem ez volt az első előadás, amiben szerepeltetek már.
Hát mi 4 évvel ezelőtt mind a ketten a valahol Európában van is szerepeltünk. Én pötyiként álltam ott színpadra, szerepeltem a mesénkben is, a Titkos kert című mesében is, ott pedig Vörösbágyi szerepként léphettem fel.
Én is játszottam a valahol Európában musicalban. Én gyereksereg voltam, és most ebben az 1001 éjszakában Sehrezádé.
Na jó, 1001 éjszaka, és valahol Európában, és azt mondtátok, hogy ez teljesen véletlen, hogy itt a Magyar Színháznak a pályázatára jelentkeztetek. Nekem ez most már gyanús, nyilván csak viccelek, de hát most akkor fordulok Marcihoz. Nektek is ez ilyen nagy rácsodálkozás volt.
Hát ez olyan, mint amikor az ember megnyeri az ötös lottot, hogy kér egy pályázatot, és kiderül, hogy az egyik résztvevő, aki egyébként a legnagyobb energiát teszi bele a szavazat szerzésbe, a mozgosításba, az éppen magyar színházas darabokat játszik az iskolában, gyerekekkel. Úgyhogy ez egy olyan plusz extra dolog, amit a versenykiírásnál mi nem gondoltunk volna. És ahogy a mai évadzáró eseményen is lehetett hallani, hosszú percekig szólt a taps, mert ezt senki nem tudta, hogy van egy iskola Délalföldön, ahol gyakorlatilag ugyanazokat a darabokat játsszák el, nyilván kisebb költségvetéssel, kisebb volumennel, de ugyanakkor a szeretettel, mint amit mi. Úgyhogy ez meglepett minket, de ez aláhúzza sokszor azt, hogy érdemes ilyen pályázatokat kiírni, mert egymásra találnak, egymáshoz szorosan kapcsolódó, de egymáshoz nem tudó szereplők.
De hogyha jól értettem, akkor nektek a végeredményben nem volt beleszólásotok, tehát hogy ez csak a úgymond közönségre, az interneten szavazókra bíztátok, hogy ki legyen a győztes.
Igen, a pályázatnak a szabályai között az szerepelt, vagy hát nem is a szabály, a célrendszere, hogy készítsenek olyan iskolát átölelő, mozgosító és közösséget teremtő videót, mely után egy iskolai összefogás, vagy akár kis települési regionális összefogás jön létre, mely alapján, aki a legtöbb szavazatot tudja leadni a mi felületünkön, tehát a magyarszínház.hu erre a versenyre fejlesztett felületén, az fog nyerni. Voltak éppen az nyer, aki a legjobban oda teszi magát a versenybe. Még mondanám azt is, hogy függetlenül attól, hogy milyen videót tesz le, de nem szabad elmenni amellett, hogy aki gyenge pályázattal készül, azzal nem lehet mozgósítani. A Magyar Színházban van az ország és Közép-Európa, de egyesek szerint akár Európa egyik legnagyobb gyerektársulata. Több mint 100 gyerekszereplőnk van, akik rendszeresen a nagy színpadon játszanak, és ebből van legalább 2, de több olyan darab, ahol mellékszereplőket játszanak, 2-ben meg főszereplők a gyerekek.
Ezért is fontos akkor nektek talán szívügy ez a pályázat.
Így van, mert hogyha kis gyerekeket, akik nem is olyan picik, már így, hogy rájuk nézek, akkor kultúrára szoknak, és be tudnak kerülni a deszkára. Élményeket szereznek, azaz élmény indítja el őket a művészeti pályán. Utána tudnak menni művészeti középiskolába, és hogyha szerencsések, akkor akár színművészeti egyetemre, vagy akadémiára. Mi a Magyar Színházban tényleg ezt nagyon magas szinten üzzük, a fiatalokat évi 100-as számban készítjük fel erre a pályára.
Na hát, hogyha itt a Magyar Színházban még nem is léptek fel, még, aztán persze ki tudja, mit hoz a jövő, az biztos, hogy előadást nézhettek majd. Lesz ennek a pályázatnak folytatása, Marci?
Lesz. Leszűrtük a tapasztalatokat. Ez egy olyan kezdeményezés, amiben 100 iskolának, 200-nak, vagy akár 1000-nek kéne indulnia. Így mégiscsak eljutnak egy fővárosi nagy színházba. Mindenképpen lesz folytatása. Már ki is írtuk, hogy dolgozunk az Ország Iskolája 2027 pályázat kiírásán, amiben az már biztos, hogy az 26-ban kell beadni, és 27-ben lehet majd szavazni, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen időablakot adunk a szavazásnak.
csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tám. Pár nap a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Minden az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra szám. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játik, a medve nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok.
Jó reggelt kívánok! Erősen indított az idei tél, ismételten nagyot havazott térségünkben. Legfrissebb információink szerint a hótalanító gépek folyamatosan dolgoznak. Kérjük a lakosság együttműködését.
Járó a szombat reggelben.
Tanabata Fesztivál keretében adják át ma Szombathelyen azt a japán kertet, melyet a Japán-Magyar Baráti Társaság helyi szervezete alakított ki a keleti kultúra népszerűsítése érdekében. A teaházat körülvevő területet igyekeztek teljesen autentikusan megépíteni, ehhez Japánból érkeztek a szakemberek, Gergó Judit riportja.
Évek óta működik Szombathelyen egy magyar-japán baráti társaság, kialakulóban van egy központ, ami ezt a kultúrát támogatja, de a kert viszont már elkészült. Hogyan kell elképzelni, és mit értünk egyáltalán japán kerten? Schmidt Csilla, az egyesület vezetője.
Többféle japán kert is létezik, hiszen beszélhetünk a zenkertekről, amik ugye csak kavicssal szimbolizálják a természetet, illetve vannak a növényes kertek is. Ezek a kertek különböznek a mi japán kertjeinktől, ezek nem virágágyást tartalmaznak, hanem különböző növényblokkok, szimbolikus jelleggel, sziklákat, természetközeliséget próbálják kifejezni. A mi kertünkben ugye a teaház az, amit 2 éve megvalósítottunk. Most ehhez egy nagy pont az, hogy elkészült a kert, hiszen nem lehet egy teaházban teaszertartást tartani a kertélmény nélkül, mert minden összefügg. Tehát ezek az apró részletek, amik egy teaszertartásnak is az elemei, ezek ugyanúgy a kertben is ott vannak. Mérföldkő most, hogy ezt az első ütemet a kertben meg tudtuk valósítani, és hát bízunk benne, hogy majd folytatjuk.
Ha itt körülnézek, akkor kövekkel kirakott utak, de fák is vannak, mintha vasúti sintalpak lennének. tó, facsonkok, különböző növénycsoportosulások mi alapján alakították ezt ki?
A japán kertészekkel, tervezőkkel dolgoztunk együtt. Első körben ezt ugye a Szent István Egyetem tervezőjével kezdtük, de aztán japán kertészek is segítettek, amire nagy szükség is volt, hiszen itt a sziklák elhelyezése és az egyéb finom nüansznyi dolgok azok, amiket a magyar kivitelezőnek nincs így meg. Tehát, hogy nagyon nagy segítség volt, hogy Nishiyama-san tényleg jött és többször napokat itt töltött és segített nekünk ezt elrendezni. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy megvalósult. Fontos ugye az, hogy Japánban nem a szimmetria, hanem az aszimmetria a szép, és pont ezért van az, hogy itt az utaknál is van, ahol lépőkövek vannak, van, ahol kavicsos, van, ahol egy kicsit fákat, mint ahogy mondtad. Pont ez, hogy változatosság, hogy természetben sincs szimmetria, a természetben is minden más, és ezt próbálja egy japán kert természetesen visszaadni.
Milyen növények kerültek be? Amit én fölismerek, azok többnyire ilyen erdei növények, tehát páfrány, ezek talán valamiféle bambuszfélék lehetnek, cserjék, de a zöld dominál, és nem a virágos.
Igazából vannak itt virágos növények is, ami most ugye nem szezonos, de tavasszal azért több virágos növény is van a kertben, tehát ez is eleme. Japános növények kerültek be többnyire, amik japán kertben használatosak. Természetesen kellett egy kicsit adaptálnunk, hiszen a mi éghajlatunk nem felel meg annyira a japán éghajlatnak. Például a japán kertben nagyon gyakori a moha. Nekünk itt a moha nem igazán opció, ugye a szárazság miatt. Próbálkoztunk vele, meg még fogunk is vele próbálkozni, hogy a fák tövében esetleg egy picit a mohát is vissza tudjuk adni, de az például nem biztos, hogy megmarad. A tó, a víz az ugye egy fontos elem a kertnek. Igazából a mozgásban levő víz lenne fontos, nekünk momentán csak egy álló tavunk van, hiszen a kert második üteme lenne az, ami majd a vízesést és a mozgóvizet tudná hozni, ha egyszer megvalósul, de már ennek is nagyon örülünk, hogy az első ütem így elkészült. Nagyon nehéz volt sok növényt beszerezni. Egyetlen egy yamasakurát, tehát igazi japán cseresznyét sikerült hoznunk, azt is Németországból, de ők is Angliából hozták. Nagyon pici, még csak alig több, mint egy méter, tehát idő lesz, amire tényleg a teljes pompájában fog tündökölni, de fontos volt számunkra, hogy nem a kanzán kerül ide, amit Magyarországon mindenhol lehet ugyan látni, de közel nincs a japán kertész, hanem hogy tényleg ezek a hagyományos japán ötszírmú cseresznyék, hogy azért kihívások voltak itt a növénytelepítésnél.
Van egy kidőlt fa, ami úgy tűnik, mintha véletlenszerűen lenne, de azt gondolom, hogy funkciója van, ahogy végig van fektetve a fatörzs, illetve a csonk megmaradt. Ennek mi a jelentősége a japán kertnél?
Igazából ez egy olyan elem volt, ami itt volt már, tehát ezt nem mi fektettük végig, ez a fa valóban ott dőlt ki, ahol van, és úgy döntöttünk, hogy bent hagyjuk, mert hogy ez is a természet. Az elmúlást is szimbolizálja, tehát a cseresznyevirág maga is egy elmúlást szimbolizáló virág, hiszen nagyon rövid ideig virágzik, és jelentése van. Olyan elem, ami hangulatot ad ennek a kertnek, és egy kicsit más. Nekünk ez úgymond patként is funkcionál, már a Tatabányi Tarabata Fesztiválon is látogatók le tudtak rá ülni a tó mellé.
Milyen funkciót kap ez a kert a közeljövőben? Lesznek-e itt programok, mit szánnak ide?
Ugye most a Navata Fesztivál tavaly is megrendeztünk, idén most meglátjuk, hogy milyen siker lesz, mennyire lesz érdeklődés, hogy tényleg hagyományt teremtünk-e és lesz-e jövőre, mert hogy ez nyilván még nem annyira látogatott, mint a japánnak. De ha itt is lesz érdeklődés és szombathelyek jönnek, akkor meg szeretnénk ezt minden évben tartani. Annak idén az volt a terv, hogy először az épület készül, aztán jött a Covid, és az épülethez a költségek nyilván nem jöttek össze. A kert az egy kisebb költségvetés volt, ezért kezdtünk el arra fókuszálni. Amint az épület elkészül, onnantól ez egy állandó kulturális központként tud működni, majd kiállításokkal, workshopokkal, illetve egy nyitva tartó kerttel, ami folyamatosan látogatható lesz, addig meg, ahogy tudjuk.
Csak vártam és kértem, hogy múljon a nyár, szerelembe is estem, pedig nem vágytam rá. Elbújtam és vártam, egyedül néztem bátran, tavi rózsából ittam az kék-kék szavát. Meg csillam, meg villan, eltűnik, elillan, s való szellő fújja a felhőt tovább. Néztem, hogy jő a homály, merepültem a fénybe, Szent János bogár, megálltam a réten, nem féltem, csak néztem az Istent, és kértem, ne kísértsem tovább. Megcsillam, megvillan, eltűnik, elillan, suvaró szellő fújja a felhőt tovább.
érzésbe, beleszeretek egy kétségbe, beleszeretek egy érzésbe, beleszeretek egy kétségbe, beleszeretek egy érzésbe, beleszeretek egy kétségbe.
Éves a Tihanyi levendula, ennek apropóján múlt hét végén nyílt egy kiállítás a Balatonparti városban, ahol egy jelképes együttműködés is született a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi levendula manufaktúra között. Örökség, hagyomány és innováció jellemzi az újabb összefogást, pont úgy, mint 100 éve, amikor az egyháztól földet kapott dr. Bitter a Gyula. A lila gyógynövény borította félszigeten Barta Bernadett járt.
A Tihanyi Bencés apátság és Bitter a Gyula története, ha jól tudom, 100 évvel ezelőtt kezdődött. Ennek az örökségét élvezhetik ma a legtöbben, hogyha Tihanyban járnak. Az egyház mennyire volt akkor vajon nyitott az újdonságokra? Mert hogy megkapta természetesen dr. Bitter a Gyula azt a földterületet, amit ugye kinézett, ahol végül is az őslevendulás létrejött, és az első tüveket elültették. No de vajon mennyire kellett meggyőzni a szerzeteseket, hogy ő mit szeretne csinálni, és miért szeretne ezzel foglalkozni? Szakó András bencés szerzetes.
Alapvetően a bencés szerzetes közösség, akár Magyarországon, akár egész Európában mindig az innovációnak volt az egyik jelképe. Tehát mindig a fejlődés, és mindig a minél jobb kultúra, akár mezőgazdasági kultúra, akár szellemi kultúra kialakítása mellett tettünk tanúbizonyságot. Ha csak belegondolunk, igazából a gyógyászati kultúra is a bencés szerzetesi hagyományból növekedett ki. És így itt Magyarországon mindig is volt gyógynövénytermesztés, mindig is foglalkoztak a szerzetesek gyógynövényekkel, de elsősorban olyan gyógy- és fűszernövényekkel, amelyek őshonosok voltak itt Magyarországon. A levendula nem volt őshonos. Tehát ezért azzal, hogy Bitter a Gyula ide levendulást álmodott meg a félszigetre, a bencés szerzeteseknek nem volt kritikája ezzel kapcsolatban, mert tudták, hogy a gyógynövényeket érdemes használni, mert Istentől kapjunk mind ajándékokat. Viszont az, hogy levendulát hoz ide, az teljesen tájidegen volt Magyarország számára, viszont újdonságképpen ehhez nagyon tudtunk társulni.
Így, hogy Bitter a Gyula ugye ezt meghonosította, és látták, hogy nagyon szépen működött. Én úgy gondolom, hogy talán a szerzetesek is elkezdték beépíteni a gyógynövények közé a mindennapokba. Jól sejtem?
Igen, ez így történt. Tehát amióta Bitter a Gyula behozta Magyarországra a levendulát, tulajdonképpen tényleg megelőzte 100 évvel korát. Mert ahogy látjuk a klímaváltozást, a mai világban azt lehet mondani, hogy egyre följebb tolódik a mediterrán. A mediterrán vidékeken, akár Olaszországban, akár Franciaország déli részén, akár Spanyolországban a levendula csúnya szóval lehet mondani, hogy gyógynövényként funkcionál, tehát hogy tényleg igénytelen növényként szabadon él, terem, virágzik és adja a gyógyászati lehetőséget az emberek számára. Bitter a Gyula, amikor a félszigetet választott, akkor tudta, hogy a Tihanyi félszigetnek egy olyan mikroklímája van, ami erre a mediterránra nagyon szépen tud rímelni. És azzal, hogy most 2026-ban 100 évvel Bitter a Gyula első ültetése után tényleg Magyarország egy mediterrán vidéké kezd változni, így számtalan helyen fölbukkan a levendula. Egyre jobb minőségben lehet levendulákat termeszteni.
Egyiptom, Róma, Hellas, rengeteg-rengeteg várost, illetve országot látunk felsorolva tablókon, mind-mind a levendulához kapcsolódik. No de most a 100 éves Tihanyi levendula kapcsán beszélgetünk. Bitter a Gyula öröksége az, amit megnézhetünk, megismerhetünk, de ennél sokkal több mindent tudhatunk meg a levenduláról, illetve a felhasználásáról. Nyárádi Zsolt, a Tihanyi levendula manufaktúra alapítója. Mi mindent tudhatunk meg itt a tablókról?
Gondolkodtunk arra, hogy milyen kiállítás csinálunk. Van egy másik kiállításom. Az illatos időutazás kiállítás, ami Peter a Gyula életét, élettörténetét, Tihanyi Levendula történetét dolgozza fel, az illatszeripart. Azon gondolkodtuk, hogy milyen kiállítást csináljunk, ami mondjuk kiállypótló, akkor azt gondoltuk, hogy mutassuk meg a levendulát, mint egy tényleg nagyon-nagyon régi, szakrális gyógynövényt, és akkor elindultunk az elejétől, hogy tényleg ennek nagyon-nagyon ősi felhasználásai vannak, használták már a régi egyiptomiak, használták a rómaiak, és aztán a középkorban a Hildegárdnak ugye nagyon híres gyógynövényes könyvének is nagyon fontos szereplője, és aztán ugye a bencések sokszor használják gyógykeverékeként, akkor próbálunk egy ilyen történeti áttekintést először adni, aztán majd később lesz egy középkori a bencésekkel való összefüggése, magáról a növény, mint értékes virág, mint egy felhasználhatási termék, és a levendula az egyik legszélesebb körben használható gyógynövény.
És kialakult egy jó kapcsolat a Tihanyi Bencés apátsággal is, ha jól tudom, aminek most egy nagyon jelképes szerződését is láthatták nemrég egy eseményen a résztvevők.
Igen, mindig nagyon jó kapcsolatban voltunk, meg nagyon szeretem őket, tisztelem, és nagyon becsülöm azokat az embereket, akik valami mellett ilyen szinten el tudnak köteleződni. És aztán így megfogalmazódott, hogy a 100 éves jubileumra találjunk ki valamit, ez bennünk fogalmazódott meg, és akkor született meg a szakrabotanikának a gondolata. Mi lenne, hogyha az ő 1000 éves hagyományukat, gyógynövénykertjüket, a mi innovációnkat, a tapasztalatunkat egyesítenénk, és egy közös vállalkozásban, vagy egy közös projektben ezt megpróbálnánk, ezt az együttműködést létrehozni. Úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, és nagy várakozással tekintek erre a közös munkára, és nagy megtiszteltetés, hogy ők ebben partnereink lehettek.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Burkert Rudolf vagyok. Krónikával folytatjuk a szombat reggelt, a mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Társadalmi egyeztetés indult tegnap az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról.
A függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára emlékeznek ma az Egyesült Államokban.
Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. Következnek a részletek. Társadalmi egyeztetés indult tegnap az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. Az ügynökaktákról jövő kedden szavaz a parlament. Október 22-én hozzáférhetővé válhatnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A nyilvánosság azonban nem jelent válogatás nélküli adatközlést, hangzott el a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón, ugyanis az érzékeny adatokat védi a törvényjavaslat. Ambrus Róbert összefoglalója.
Csütörtökön jelent meg a magyar közlönyben az a kormányhatározat, ami tovább pontosítja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A közigazgatási szerveknek át kell adniuk minden 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat külön kiemeli a Magyar Nemzeti Bankot is. Ha az átadást korlátozza az, hogy egy-egy irat minősített, akkor kezdeményezni kell a minősítés feloldását.
A forradalom örökségéhez a múlt megismerésének szabadsága is hozzátartozik.
Október 22-én hozzáférhetővé, kutathatóvá válnak az úgynevezett hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A kormány szóvivői tájékoztatón közölték azt is, hogy december 31-ig a beszervezési dossziék és az úgynevezett B-naplók is nyilvánosak lesznek. Szondi Vanda, kormány szóvivő.
A nyilvánosság ugyanakkor nem jelent válogatás nélküli adatközlést. A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt. A törvényjavaslat nem szűkíti le a feltárást az ügynökökre, hanem pontosan meghatározza, hogy kinek milyen szerepe volt.
A kormány létrehoz egy tanácsadóbizottságot. Nemzetbiztonsági szakemberek, történészek, levéltárosok és jogászok segítik majd a minősített iratok felülvizsgálatát. Eredetileg 11 tagú lett volna a bizottság, de végül az ellenzéki képviselőcsoportok is szerepet kapnak a munkában, így 13 fős lesz az új testület. Indokolt az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatainak tevékenységét nyilvánosságra hozni. Olvasható a múlt héten benyújtott törvényjavaslatban. A Tisza párt egyik fontos kampányígérete volt az ügynökakták megnyitása.
Egy újabb igazság pillanat, egy újabb mérföldkő.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a parlamentben arról beszélt, hogy a rendszerváltás egyik elmaradt ígérete teljesülhet be. Tar Zoltán hozzátette, a törvényjavaslat fő célja a nyilvánosság szolgálata.
Kormányunk ezzel a lépéssel is leteszi a voksát azon demokratikus út mellett, amelyen már évek óta járnia kéne hazánknak. A mi ígéretünk a szembenézés és a tisztelet minden egyes olyan magyar ember felé, aki diktatórikus és elnyomó rendszerek ellen emeltek szót a rendszerváltás előtt vagy a rendszerváltás után.
A törvényjavaslatról jövő héten kedden szavaz a parlament. Az ügynökakták megnyitásának kérdése már a rendszerváltoztatást megelőző tárgyalásokon előkerült. Az SZDSZ és a Fidesz részben azért nem írta alá a Nemzeti Kerekasztalnál létrejött megállapodást, mert a dokumentumból kimaradt az állambiztonsági múlt rendezése és az ügynökakták nyilvánosságra hozása. 2010 után többször is került a parlament elé törvényjavaslat az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról. Azokat azonban a kétharmados Fidesz-KDNP többség leszavazta.
A kórházi várólisták csökkentését tűzi ki célul egy nemrég megjelent kormányhatározat. Az egészségügyi miniszter a közmédiának azt mondta, Céljuk, hogy a fekvőbeteg várólisták 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járóbetegeknél pedig csupán néhány hónap. Bácskai Judit összeállítása.
A Heinpál Kórház gégészeti osztályán legkorábban decemberre tudnak adni időpontot a betegeknek. Csak idén 940 gyereket operáltak meg, és még 800-an várnak. Zömében mandul a műtétekre, de egyre több akut esetük is van. Fekete Ferenc, a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.
Abból is adódik, hogy nagyon kevés helyen operálnak gégészeti betegeket, gyerekeket. A 3 év alatti gyerekek műtéte már a megyei kórházak jelentős részében sem zajlik, tehát ezek a betegek mind Budapestre, a budapesti intézményekbe kerülnek, tehát itt a várólisták ezen intézményekben ezért sokkal nagyobbak.
A szabályozás szerint minden olyan beavatkozást, amelyre 60 napot várni kell, várólistára kell tenni. Így van ez a budapesti Gottszégen intézetben is, ahol leginkább a koszorú érfestésekre, a gyermek és felnőtt szívsebészeti beavatkozásokra kell sokat várni. A főigazgató szerint azonban nem csak ezzel van a baj.
Nagyon pontosan meg kell határozni a betegségeknek azt a körét, meg a betegeknek azt a körét, akik nem várhatnak. Mert a várakozás az sokkal rosszabb helyzetbe sorolja őket, mint hogyha nem várnának. Tehát őket akutan, azaz azonnal, vagy a lehető leggyorsabban be kell sorolni, és el kell végezni azt a beavatkozást, amire várnak.
Mondta Andréka Péter, a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosa. Hamarosan csökkenhetnek a várólisták, erről jelent meg nemrég egy kormányhatározat. Ebben szerepel, hogy felkérik az egészségügyi minisztert, hogy a szakmai szervezetekkel együtt dolgozzon ki erre egy programot. A tárcavezető az M1-nek azt mondta, céljuk, hogy a fekvőbeteg várólisták 2027 végére ne legyenek hosszabbak, mint fél év, járóbetegeknél pedig csupán néhány hónap.
Egy olyan pozitív ösztönző rendszert szeretnénk bevezetni, ami más egyéb fejlettebb egészségügyi rendszerekben már működik, másrészt pedig az adott kórházaknak az effektivitását is szeretnénk mérni, és segíteni mindenben, hogy ki tudják használni azokat a időket, akár az ambulanciát, járóbetegellátásban, akár a műtőkben, hogy az a lehető legjobban legyen kihasználva hétfőtől, akár vasárnapig, és igenis legyen akár hétvégi várólista ledolgozó program.
Hangsúlyozta az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt. Az erről szóló programot augusztus 15-éig kell kidolgozni, aminek tartalmaznia kell a várólistákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitás bővítéseket és mindezek anyagi vonzatát is.
Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést az egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt azt írta, a feljelentés a Borsodi Kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján készült. A miniszter szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Kiemelte, az egészségügyben minden forintnak a betegek gyógyulását, az ellátás biztonságát és az intézmények működését kell szolgálni.
Itt a krónika. Minden idők legnagyobb függetlenségnapi ünnepségére készül az Egyesült Államok, a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából.
Washingtonban rekordméretű tűzijáték és több nagyszabású rendezvény várja a látogatókat, Budapesten pedig díszkivilágítást kapott a Lánchíd, miközben az amerikai nagykövetség ünnepi fogadásán Magyar Péter miniszterelnök a két ország közös demokratikus értékeit és szövetségét hangsúlyozta.
We belong to the same transatlantic community.
Ugyanahhoz a transatlanti közösséghez tartozunk, amely a jogállamiságra, az alkotmányos kormányzásra, az egyéni szabadságjogok tiszteletére, valamint arra a meggyőződésre épül, hogy a demokratikus intézmények akkora legerősebbek, ha szabad és felelősségteljes állampolgárokat szolgálnak. Partnerségünk közös értékeken is alapul, az egyén méltóságába vetett hiten, nemzeti hagyományaink tiszteletén, valamint az erős családokon és közösségeken. Hiszünk abban is, hogy a szabadságnak és a felelősségnek mindig kéz a kézben kell járnia.
Majdnem 5 milliárd forint értékben több mint 50 alkalommal bérelt magánrepülőt hivatali útjaihoz Szijjártó Péter külügyminiszterként 2022 és 2026 között. Ezt írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára közösségi oldalán.
Velkei György László kiemelte, az előző külügyminiszter nem csak Washingtonban, New Yorkba, Pekingbe, Türkmenisztánba vagy a Fülöp-szigetekre bérelt magángépet, de még Belgrádba és Bukarestbe is azzal utazott. Az államtitkár kiemelte, ezt az összeget használhatták volna Magyarország fellendítésére, a magyar emberek támogatására. Hozzátette, a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.
Belgrádban szerb kollégájával egyeztetett Pósfai Gábor belügyminiszter.
A megbeszélésen az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés szerepelt a középpontban. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják az összehangolt fellépést.
Lehűlt a Duna, így növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Facebook oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
A jogszabály szerint a 25 fokot meghaladó vízhőmérséklet esetén rendszeres méréseket kell végezni. Ezek alapján az atomerőmű szakemberei megkezdték a blokkok teljesítményének növelését.
Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között.
A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie.
Szent Gellért tértől a Szabadsághídról vagy akár Észak-Budáról jövő villamosvonalaknak egy új ága épül meg. A Műegyetem rakparton, a Műegyetem központi épülete előtt halad majd végig a Dunaparton a villamos, átbújik a Petőfi híd alatt, folytatja az útját az ELTE és az Infopark előtt, átbújik a Rákóczi híd Budai hídfője alatt, eléri az új városnegyedet, a Kopaszigát térségét, és aztán a Budafoki útnál lesz ennek a végállomása, így a fejlődő dél-budai térségtől és a Nádorkertnél épülő új vasútállomástól, ahol a déli körvasútnak az új elővárosi vasúti állomásra épül, egy új villamoshálózati kapcsolat nyílik, mind a Szabadsághídon át a belváros felé, a Deák Ferenc tér, vagy akár egyszer majd tovább a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos vonalán a nyugati pályaudvar felé, részben pedig Budán a budai fonódó villamoshálózat már létező vonalaira.
A szokásosnál hosszabb ideig, július 4-től augusztus 31-ig tart idén a balatoni hajózási főszezon, mondta a Krónikának a Bahart vezérigazgatója.
Weigl Gábor hozzátette, ebben az időszakban minden hajójuk, 17 személyhajó és 6 komp forgalomba áll, így a menetrendben megjelöltek mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indítanak. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot indítanak késő estig.
Az alapjegyáraknak az emelkedési mértéke az 2-4% között van. Vannak olyan jegytípusok, amelyeknek nem változott az ára. Nagyon népszerűek a kerékpárosok számára az átkelőjáratok, így elsősorban a kompok számtudrész Tihany tér, de a kiemelt kikötők között is lehetőség van az átkelésre, mégpedig változatlan kerékpárdíjakon. És hogy az utazási kedvet növeljük, ebben az évben tovább csökkentettük a családi jegyeknek is az árát, azon családi jegyeket, amiket menetrendi hajókon, sétahajókon, illetve a gyerekhajókon is lehet használni már egy gyermektől kezdve.
Szundi várjátékokat rendeznek ma Drégely Palánkon. Az egésznapos programon a várvédőharcra és Szundi György várkapitányra emlékeznek.
A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz, solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással, és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a terelésben a Budapest felé vezető oldalon a 49-es és 39-es kilométer között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.
Időjárás jelentés.
Sok napsütés várható ma, kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 26 és 31, este 18 és 25 fok között alakul. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat.
Ez volt a Krónika 7 órakor. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsorajánlat.
Lehel Kürtjének története, a Jászkun önmegváltás, azaz a redemció eseményei, a jásztelepülések díszes felvonulása, kalandozás két keréken, madarásztúra a vörösvércsenyomában, sátorozás, hűsítő hullámok, nyári élmények a fürdőben, birkapörkölt, grillás torta, pálinka mustra és mézes édességek. Jászboldogháza természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei és a 30. Jászvilág találkozó kulisszatitkai.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Mi az, ami összeköti a magyar és a koreai kultúrát? Hát például a zene. 2025-ben 4 magyar formáció mutatkozott be az ázsiai országban, míg 2026-ban 8 dél-koreai együttes érkezik Budapestre. A program kapcsán Rezonancia címmel nyílt egy kiállítás a Koreai Kulturális Központban, amely a jazz világát nem dallamokon, hanem fényképeken keresztül idézi meg, Deák Dóra riportja.
Leszünk jó a fotóművésszel, megnézzük a Rezonancia kiállítást. A fordításban Szalai Boton Bendegú segít, a Koreai Kulturális Központ tolmácsa. Rezonancia. Mi mindent fogalmaz meg, mit jelent?
그 공명이라는 뜻은 서로 이제 뭔가 이렇게 울린다라는 의미잖아요. 근데 그 안에는
még az embereknek van egy adott hullámhossza. Itt több művész együtt a saját hullámhosszán van, de mégis egy hullámhosszra állnak, és így kialakítják a zenét a jazz során, és a jazz művészek is így működnek, és ez a rezonancia szó, ez úgy gondolom, hogy lehetne a jazznek a másik neve is.
Érdekes, hogy pont ezt a szót használja, mert itt állóképekről beszélünk. Nincs mozgás. A rezonanciánál pedig van.
Csonin, ke, szájnézó. 사진이 우리가 보통 생각할 때는 어떤 상황을 기록하는
ugye a rezonancia valamilyen mozgó folyamatról szól, de a fotókban ugye úgy gondolják sokan, hogy csak egy helyzetet fog fel, vagy egy helyzetet mutat ki, de a keleti kultúrában ez a rezonancia, ez a hullámhossz, amiről beszéltem, ez megvan a szívünkben is. Nyelvileg nehéz elmagyarázni, de úgy érzem, hogy amilyen pillanatok vannak, azok nem csak a képben maradnak meg, hanem a szívünkben is, és ott tovább rezonálhatnak.
A dél-koreai Jarazung Jazz Fesztiválon fellépett Lukács Miklós cimbalomművész, Dres Mihály és a Bohemian Betyárz is. Róluk láthatunk itt képet a kiállításon, illetve más művészekről is. Milyen volt a magyar jazz?
Hungari, 사실 이번 전시를 이렇게 우리나라의 그 전통
van egy oka, hogy én ezeket a magyar jazz képeket és a koreai hagyományos zeneképét egymás mellé raktam. Úgy gondolom, hogy amikor néztem a magyar előadókat a jazz fesztiválon, akkor éreztem azt, hogy benne van a hagyomány, benne van ez a tradicionális jelleg a magyar zenébe. Emiatt is gondolom azt, hogy az élőhely az nagyon fontos az emberek számára, hogy hol születnek, a földből előjönnek, utána a testünkben benne van minden emlékünk, és ez befolyásolja a zenét, azt a művészeti ágat, amit képviselünk. Bár láttam sok előadást Európából, Amerikából, úgy gondolom, hogy a magyar dollam az kicsit különleges, benne van ez a hagyomány, benne van a magyar történelem maga, ezért is különleges, még hogyha a művészek nem is direkt teszik ezt bele, hanem csak a múltjuk miatt jelenek meg a zenéjükbe.
Nézzük meg egy-két képet, hogy mit ábrázolnak.
Az artistről 3장, az a szájindó, haneről begyongró.
Hátul láthatunk egy képet, ahol 3 darab művész áll, mögöttük az ég, ez a backstage-ben, a színpad mögött készült. Általában a legtöbb fotót, főleg művészekről, a közönség szemével tudunk látni, a közönség szemszögéből. Így elgondolkoztam, hogy milyen lenne, ha átramennék a színpad mögé, és egy kicsit a művészek mozzanatait kicsit mélyebben meg tudnánk nézni.
Nem látjuk az embernek az arcát, hanem csak a körvonalait, mert úgy esnek a fények.
A többi kép az a koreai kép, egy olyan 3 éves projekt része, amikor tradicionális zenével, tradicionális kultúrával foglalkoztam. Ezek is úgymond a megjelenésükbe a backstage képhez hasonlóak, így azokat is nagyon szeretem. Sokszor, amikor mások jellemzik a műveimet, azt mondják, hogy ezek a képek nagyon nyugodtak, bár úgymond mozgás közben, előadás közben készülnek, de mégis megvan ez a nyugodtság bennük, és úgy gondolom, hogy ez a koreai zenében is megvan ez a nyugodtság. Továbbá egyetemen szobrászattal foglalkoztam. Szóval így egy ilyen művészi szemből, egy ilyen szobrászi szemből tudom megközelíteni ezeket. Így amikor én látom ezeket az előadásokat, akkor nem egy ilyen mozgóképet látok, hanem egy műt, egy álló művet, amit próbálok megörökíteni. Lehet, hogy azt gondolják az emberek, hogy ezek a képek sok kultúrából jöttek, és ez igaz is, de viszont emiatt a hozzáállás miatt, emiatt a fotóstílus miatt úgy gondolom, hogy elég hasonlónak érződhetnek.
Továbbra is maradunk koreai művészeteknél, ugyanis július 5-éig még tart a Koreai Fókusz Jazz Fest Budapest. Ennek keretén belül koreai jazzzenészek lépnek, és erről beszélgetünk Pálfi Dórával, a Koreai Kulturális Központ szóvivőivel. Szeretném, hogyha élménybeszámolóval kezdenénk, mert ugye már napok óta megy ez a fesztivál. Milyen a koreai jazz európai füle? Volt-e személyesen lehetősége hallgatni?
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Így van, az elmúlt napokban fantasztikus élményekben volt részem. Ebből kiemelném Junsonnak koncertjét. Ő hétfőn mutatta meg a tehetségét a Koreai Kulturális Központ színpadán, és még most is kiráz a hideg, és azt tudom mondani, hogy ha nem a saját szememmel látom, és a saját fülemmel hallom az ő előadását, nem hiszem el, hogy erre képes az emberi hang. Fantasztikus volt.
Miért?
Őróla azt kell tudni, hogy egy igazi világklasszis. Akivel pedig színpadra lépett, ő Bojan Zed, egy francia-szerb zongorista, és az ő kettős produkciójuk a színpadon egyszerűen minden zsigerében és sejtjében érezhető volt a nézőtérem. Olyan hanghasználat, olyan mély és magas hangokat, olyan improvizatív és egyszerre klasszikus dallamokat szólaltatott meg, amiket ebben a formában szerintem még senki sem hallott. Amellett, hogy profizmusát megmutatta, egy igazán szerethető karakterről beszélünk, aki végig mosolygott, és lehetett érezni az őszinteséget az előadásában.
Ez egyébként valóban fontos szempont, hogy egy előadó hogy kezeli a színpadot meg a közönségét. Na de vissza akkor megint a jazzhez, hogy szerintem ez tagadhatatlanul egy amerikai műfaj, és most ilyenkor arról van szó, hogy a koreaiak eljátszák az amerikai klasszikusokat csak dél-koreai zenészekkel, vagy bele tudják ők applikálni a saját zenevilágukat, dallamvilágukat az amerikai jazz standardekbe?
Én úgy mondanám, hogy a koreai jazz az amerikai jazz hagyományaira épül, de egyre több művész ötvözi azt a koreai zenei örökséggel. Gugak, ugyanis így hívják ezt a tradicionális zenei vonalat, ritmusait, pentaton dallamvilágát és a hangszereit sok alkotónál természetes módon hallhatjuk ezekben a produkciókban, és ennek köszönhetően a koreai jazz egyszerre nemzetközi, de egyértelműen koreai karakterű is.
Azt mondjuk el ugye, hogy ez egy ingyenes koncertsorozat, csak regisztrálni kell ilyenkor szombat reggel, még érdemes ezzel próbálkozni?
Lehet, hogy már nehéz lesz bejutni a vasárnap esti koncertünkre, ez a Jedermannban lesz, és igen, mind az 5 koncert ingyenesen volt látogatható, de aki esetleg lemaradt, annak fel tudom ajánlani, hogy jöjjön el hozzánk a Koreai Kulturális Központba, ugyanis ott pedig egy jazz tematikájú fotókiállítást nyitottunk meg.
Ugye erről szólt Deák Dóra riportja, mielőtt mi elkezdtük a beszélgetést, és akkor szeretném is, hogyha erre visszaugrana, és megint személyes élményt kérek szépen, mivel hogy ezt a kiállítást személyesen nyitotta meg, hogy ilyenkor megint csak mit tud elkapni egy fényképész, egy fotós abból, hogy koreai jazzzenészek, ugye ezt már mondtuk, a két világot ötvözik a színpadon, hogy tudja ezt ő megjeleníteni, miért különleges ha az?
Nelsung Yeol jazz fotó kiállítását úgy jellemezném, hogy nem hangokon, hanem fényképeken idézi meg a jazzt. Mondhatnák úgy is, hogy a koncerttermek múló pillanatait maradandó képekké formálja. Kiemelném egyébként, hogy ezek a képek, ez pedig egyébként a Rezonancia című tárlat nevet kapta, a 2025-ös Magyar Fókusz Program fellépőinek koncertjeiből válogat, és ez azért fontos, mert Magyarország és Dél-Korea között egy jazz hit alakult ki itt az elmúlt években.
Tehát ez oda-vissza működik.
Ez abszolút oda-vissza, és ezért is van az, hogy 2025-ben a Jerezom Jazz Fesztiválon Magyarország volt a Focus Country programnak a fókusz országa, az idei évben pedig a Jazz Fest Budapesten Dél-Korea a díszvendég.
És milyen az a Jerezom Jazz Fesztivál?
Ha jazzről beszélünk, inkább így kezdeném, akkor Dél-Korea ma már jóval túlmutat a K-popon, hiszen az elmúlt 20 évben olyan pezsgő.
Bocsánat, szavát ne felejtsd, csak itt magyaráznunk kell. Azt hiszem, hogy a K-pop ugye az a koreai popzene, megint ugyanez, hogy koreai dallamok beépítve, de úgy, hogy könnyen érthető és szórakoztató legyen, zárója bezárva, és akkor vissza a jazzhez.
Így van. Az elmúlt 20 évben egy olyan pezsgő és nemzetközileg elismert jazz szintér alakult ki, amelyet egyre gyakrabban emlegetnek Ázsia egyik legizgalmasabb jazz központjaként, és ebben meghatározó szerepet játszik a Jerezom Jazz Fesztivál, amelyet 2004 óta rendeznek meg minden évben, és mára mondhatjuk, hogy Dél-Korea legjelentősebb jazz fesztiváljává nőtte ki magát. Ennek a keretein belül nemzetközi kulturális platformként is szolgál, és így lehetett az, hogy 2025-ben Magyarország volt ez a fókusz ország.
És akkor ezt inkább úgy kell elképzelni, egy kicsi klubokban, ilyen füstös klubokban játszanak a jazzzenészek?
Egy picit másképp kell elképzelni, mint itthon. Van egyébként ebben is egy párhuzam, ugyanis mindkét országban a jazz élet viszonylag egy kis piacból nőtte ki magát.
És most zene valljuk be.
Igen, de már mondhatjuk, hogy részben, hogyha Magyarországra is gondolunk, azért már egyre nagyobb koncerttermeket töltenek fel a jazzzenészek.
Nem akarok vitatkozni, legyen így.
És ugyanez látszik egyébként Koreában is, tehát ott kifejezetten nagy nézőszámmal rendelkező koncerttermeket is, vagy szabadtéri helyszíneket is megtöltenek a jazzzenészek.
Világos. Na és akkor még zárásként, ugye, mert hogy mondtam, hogy 5-éig tart ugye ez a koncertsorozat, a One Mind Trio az, ami zárásként ezt az egészet, ők hárman vannak, és mindannyian különböző zenei területekről érkeznek, és hát ez is egy ilyen zenei csemege, na most megint európai szemmel nézve miért az?
Akusztikus jazz trióról van szó, és mind a három zenész teljesen más zenei háttérből érkezett. Stílusukat egyébként a legendás Hanky Panky album inspirálta. Mondhatjuk, hogy az ő dallamviláguk letisztult, figyelmes, finoman építkező jazz, ahol a hangsúly a zenei párbeszéden és az egymásra való érzékeny reagálásom van. Itt hallhatunk majd lírai zongorajátékot, nagy bőgőt és egy gazdag dobhangzást. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az élmény egy méltó lezárása lesz ennek a koreai fókusz programsorozatnak.
Amit mindenkinek ajánlunk még egyszer, ugye ez holnap, tehát vasárnap július 5-én még tart, akkor még el lehet menni egy ingyenes koncertre. Erről beszélgettünk Pálfi Dórával, a Koreai Kulturális Központ szóvivőjével. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen! I'm a high school lover, and you're my favorite flavor. Love is all my soul. You're my playground. Thank you.
Jó reggelt kívánok, 7:30 ismét rövid krónika következik. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az ukrán hadsereg légi csapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal közelében fekvő Tokmak piaci város piacát is a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Közben nem szünetelnek az orosz dróntámadások sem. Tegnap hajnalban 4 ukrán halt meg, amikor lakóházakat találtak el Szumi régióban. Ma kezdődik Ali Hamenei ajatollah temetési szertartása Teheránban. Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelső vezetőjétől, aki izraeli légi csapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulóján. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről nem tudnak. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztettek a környéken. Itthon sok napsütés várható, kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél azonban többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 26 és 31, este 18 és 25 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lesz.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
7 óra 32 perckor folytatjuk a szombat reggelt. Jó reggelt kívánok! Meleg napnak nézünk elébe ma is, úgyhogy egy hűsítő témával folytatjuk. Terítéken az év fagylaltja verseny, aminek több kategóriája is volt. Összesen 72 kreációval neveztek a versenyzők. A stúdióban itt van velem Molnár Anna Mária Cukrász, aki több kategóriában is győzött. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És a másik székben pedig Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke. Jó reggelt szintén.
Jó reggelt kívánok, köszönjük a meghívást.
Na most a rádiózás, ez egy picit ilyen színpadi műfaj. Hallgatóknak mesélem, hogy már ki van téve két fagyi. Az egyik a Szoléa, az az év fagyja, az egyébként egy ilyen fehéres, sárgás színű fagylat, mellette pedig az úgynevezett ehető erdő. És akkor Anna-Marit megkérem, hogy akkor kezdje el ezeket adagolni, Balázshoz pedig szól a kérdés, hogy ez az ehető erdő, ez egy új kategória, de az mit jelent pontosan, mert valahogy ebbe a fenntarthatóság is bekapcsolódik.
Igen, pontosan így van. Ugye közel 30 éve rendezi meg a Magyar Cukrászipartestület az évfagylaltja versenyt, és az utóbbi időben mindig próbálunk valami különleges kategóriát is kitalálni, és Bozsó Gyula és Váradi Zsuzsa volt a segítségünkben ebben, hogy ezt a fenntarthatóság jegyében az ehető erdő kategóriát ki tudjuk írni, és hát az egyik fontos kitétel volt a fenntarthatóság mellett az, hogy Magyarország erdeiben megtalálható alapanyagokat használjanak föl a cukrászok, és ugye nem is elsődlegesen csak a bogyós gyümölcsökre gondoltunk, hanem gyakorlatilag a lombokra, a fakéregre és minden egyéb kis uncutságra. Úgyhogy hál' Istennek ide is sok nevezés érkezett, 15 fagyi volt ebben a kategóriában, és hát Anna Máriának a fagylaltja nyerte meg ezt is.
Na akkor Anna Máriához szóljon a kérdés, akitől már kaptam két mintát, köszönöm szépen, hogy van ez az amerikai vonal a fagyiba, ez a csavaros vonal, van az olaszoknak a gelátója, van a japánoknak ez a jégkásája, egyikbe se tudom beilleszteni, hogy ez milyen kategóriába sorolandó a fagyik világán belül.
Én azt mondom, ez a gelátó kategóriába.
Gelátó kategória? Igen. Ja. Na itt jön a nehéz része a dolognak, hogy el kéne mesélni azt, hogy milyen ízeket kóstolunk. Annyit tudok mondani rögtön, hogy ebben valami citrusfél, valami édes, mandarin?
Mandarin.
Mandarin, na, tehát a mandarin az van benne, az biztos, és akkor beindul ez az úgynevezett ilyen textúra játék, amikor különböző állagok keverednek össze, így a fagyinak a krémessége, és ez a kekszmorzsa. Létezik az kekszmorzsa?
Egy ilyen kókuszos mandulás morzsa van benne.
Igaza van, tényleg a kókusz. És erre jön ez a gyönyörű ilyen napsárga, talán akkor ezért szól el, mert hogy a spanyol után az a napos, vagy nap?
Napsütés, napra utaló, abszolút ilyen trópusi mediterrán hangulat volt a cél.
Na most az, hogy ez ennyire szép, annak biztos, hogy köze van a grafikus múltjához.
Elképzelhető.
De miért lett a grafikus múltból végül vendéglátás, vagy ennek a fagyis világnak a, hogy mondjam, tehát ennek a csúcsára lépés?
Hát a csúcsra lépésre nem számoltam, de nagyon szerettek gasztronómiával foglalkozni.
Szerény ember, de több kategóriában is sikerült. Na, de hogy alakult ez így?
Sok évig multinál dolgoztam, mint grafikus, majd egy idő után nem láttam ezt a jövőképet, hogy én onnan fogok majd nyugdíjba menni, hogy még mindig grafikusként leszek alkalmazott közben. Mi nyitottunk egy delikát bótot, ahol kávézó, fagyizó, sütiző is volt egyben, és közben utazgattunk, mindenhol kóstoltunk fagyit, és akkor arra gondoltam, hogy hogy lehetne nálunk is egy olyan minőségi fagylaltot árulni, amit mi szeretünk és kóstoltunk mindenfelé.
De végül is az alkotás az közös a két pályában, tehát megvan a metszet.
Igen.
Balázs, amikor végig kell kóstolni ezt a Puskázom 72 kreációt, én azt gondolom, hogy ez ilyen 5-10 fagyig jó, utána az ember nyelve, én azt gondolom, elfagy, és akkor jön a neheze. Tévedek?
Nem, hát igazából a 72 fagyit végighóstolni az valóban kihívás, és ugye mindig ez a zsűrizés, hogy milyen jó, hogy fagyit kóstolunk, és ez egy mekkora klassz dolog. Megterhelő nyilván ahhoz, főleg, hogy abszolút objektív véleményt tudjon hozni a zsűri. Ezért a szakmai zsűrit a szétiszedjük kategóriánként, tehát az 5 kategóriát külön zsűrik értékelték. A legtöbb fagyi, ez 23 volt egyébként pont az A kategóriában, amit egy 5-fős szakmai zsűri értékelt. Hát van, akit megkínoztunk egyébként, mert a szakmai szervezetek zsűrije, a közönség zsűri, akár a gyermekek zsűrije, nekik ugye végig kell kóstolni az összes fagyit, hogy meg tudják állapítani, hogy melyik az az egy, ami az ő kedvencük. Úgyhogy ők kaptak lehetőséget, hogy a 72 fagylaltot kóstolják végig.
Anna Mariról azt találtam, hogy nem csak az ízek érdeklik, hanem az állag, az összetevők, a textúrák, sőt, még a fagylalt kémiája is. Na, bontsuk ezt elemeire, hogy lehet ezt ennyi féleképp nézni?
Hogyha szeretnék egy új ízt kreálni, ahhoz nekem tudnom kell mindenféle alapanyagnak a tulajdonságait, tehát mind kémiailag, hogy bizonyos alapanyagok bizonyos hőmérsékleten hogy viselkednek. Ahhoz, hogy egy kellemes textúrát, állagot kapjunk, ezeknek összhangba kell lennie, úgyhogy erre kell figyelni.
Van vagy volt bármilyen előtanulmánya? Tehát amit mondott, mert jó, a grafikus mód megvan, szépek a fagylaltok, értem, kémia.
Kémia is volt. Első körben egy cukrászvizsgát tettem le, majd folyamatosan képeztem magam Olaszországban a fagylalt kurzusokon.
Balázs, mit az ez a verseny magának, a szervezetnek? Mert hogy a fagyi készítőknek hoz egyfajta hírnevet, vagy egyfajta ismertséget, értem. De hogy a cukrászipar testületnek?
Hát nekünk abszolút, ugye nyilván a szakmának a népszerűsítése, a fejlesztés, ez mind a egyik zászlóshajunk, és az összes versenynek ugye ez a kettőség az, ami gyakorlatilag a célja az, hogy a szakma is fejlődjön, és a vendégek felé is tudjuk közvetíteni ezt, hogy igen, nézzék meg, hogy mire költik el a pénzüket, vannak nagyon jó minőségi termékek, vannak sajnos hilányabb termékek is mindenben, hogyha akár a tortát nézzük, a fagylaltban is ugyanúgy vannak ezek a hilányabb termékek, de a beiglinél szintén. És óriási különbségek vannak árban, talán nem is akkora, mint a mi minőségben és beltartalmi értékben, amekkora különbségek vannak, és hát erre próbáljuk felhívni a figyelmet, és hát a szakma meg óriási fejlődésen ment keresztül egyébként ebben a 30 évben. Elmondhatjuk, hogy egyébként tényleg a világ élvonalába tartozunk, fagyi sikerek azok minden évben vannak. Most került mondjuk Fazekas Ádám is gyakorlatilag a halhatatlanok közé, tehát hogy egy olyan szinten van már egyébként, hogyha bármilyen versenyen egy magyar csapat vagy egy magyar versenyző ott van, akkor már igenis számolni kell velünk, úgyhogy ez például ezek is a versenyek hozzásegítettek ehhez.
az év fajdalatjairól beszélgetünk, ezzel fogjuk folytatni a zene után. Vendégeim Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke, illetve Molnár Anna Mária, aki több kategóriában is nyert a fagyiaival. Folytatjuk a hűsítő témánkat, terítéken az év fagylaltja verseny, illetve a győztes kreációk. A stúdióban itt van velem Molnár Anna Mária cukrász és Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke. Na most azt el kell mondani, hogy amíg zenéltünk, addig Balázs belekóstolt a szólába. Innen lehet tudni, hogy nem csak beszélünk róla, tényleg jó az, amit idehoztak. És akkor jöjjön a másik, ez az ehető erdő, akkor Anna Mari, erről mit kell tudni? Mert ez is egy ilyen hármas összeállításnak tűnik nekem szemre.
Igen. Az ehető erdő kategóriában egy vadbogyós török méz fantázia nevű fagylaltot készítettem.
Már a neve is csodálatos, igen.
Török mézes tejszínes alapra készítettem egy bodzavirág, fekete ribizli szeder öntetet, és török magyaros morzsa van hozzá, ilyen ropogós elemként.
Ami ropog, az az én fogam alatt megint ezek, amiket az előbb Anna Mari elmondott. Na most az a különbség, vagy abban más a kettő, hogy a szolea az ilyen finoman kifejlődött. Tehát annak volt egy íve, amíg az ember azt úgy végigízlelte, na ez nem ilyen. Tehát ezt az ember megkóstolja, és így robban a szájába legalábbis. Nekem Balázs bólogatta, akkor hasonló tért át kóstolás közben.
Abszolút, igen. Egyébként érdekes, hogy az évfagylatja versenyt Hajdúszoboszlón tartottuk idén is, és a Hungaroszpá strandnak a mediterrán tengerparti medencéje mellett folyt a zsűrizés is. Onnan néztek, a medencéből nézték a vendégek a zsűrizés, és hát gyakorlatilag a szólája az abszolút passzol ehhez a hangulathoz. Hát nyilván nem emiatt nyert, hanem ez találta a legjobbnak a zsűri, de mégis egy ilyen érdekes dolog, hogy ez a mediterrán tengerparti hangulat ez megjelent a fagyiban is. És hát ez tényleg talán egy ilyen kicsit könnyedebb, egy ilyen trópusi ízvilág.
Légiesebb, amennyiben lehet ilyet mondani. Igen?
És a vadbogyós török méz meg abszolút egy ilyen nagyon kerek, nagyon tényleg egy ilyen nagyon klassz hangulat, egy picit más világ szerintem, picit ilyen teltebb ízek vannak benne. De hát ezért csodálatos.
Anna Mari, én 8 évet dolgoztam a Korkóstoló című gasztronomistról, ki lehet mondani, ez is a Kossuthon működik, és ott azt mondták a fagyisok évekkel ezelőtt, hogy bármilyen újítást be lehet hozni, de amennyiben nincs csoki, vanília, eper, akkor zárj be. Így van?
Szerintem is fontos, hogy ezek a ízek megjelennek a pultba. Azt vettük észre az elmúlt években, hogy a pisztácia, mangó és a csoki az standard, mindig lennie kell.
Az lett az új hármas?
Pár évvel ezelőtt nekünk az ment a legjobban, viszont az elmúlt évben és idén is sokkal kevesebb fogy belőle. Talán azért, mert több kísérleti fagyink van, és jönnek emiatt is megkóstolni.
Na, és a kísérleti fagyit az hogyan lehet bevezetni? Mert hogy Somodi János, aki ugye az idei Balaton fagyját alkotta, az egy malátás volt talán, egy malátás fagylalt, és ő mondta, hogy neki a kislányát kellett meggyőzni. És amikor a gyerek azt mondta, hogy apa, rendben vagyunk, akkor elindult versenyezni. Anna Mariaknál ez hogy működik?
Első körben mi a műhelyen belül kollégákkal kóstolunk, majd a család is, van néhány szakmai jó barátom, akiknek a véleményére adok.
Hogy van az, mert próbáltam utána nézni különböző információknak, hogy nem nagyon ad interjút, ezt Anna Marinak mondom, a közösségi média jelenlét tehát van, de nem az a dömping, amihez hozzá vagyunk szokva. És mégis ennyire működik a dolog. Ez tudatos, hogy inkább visszafogom magam, és akkor utána tessék itt ez a két fagyi a kezemben, amivel aztán meg majd aratok?
Abszolút nem tudatos. Tehát mindig olyan munkaköröm volt, ahol inkább háttérmunkát végeztem. Én azt gondolom, ez a fagyi készítés is egy műhely munka. Uh-huh. Az, hogy egy pultba bekerül, és a vendégekkel találkozik, az egy másik dolog, de hogy ez egy háttérmunka inkább.
Balázs, ezek az újítások, vagy ezek az extrémitások, ezek mennyire életképesek hosszú távon? Most nem Anna-Mari fagyjaira gondolok, mert hogy azokban látom a potenciált. 10 évvel ezelőtt volt ilyen, emlékszem, a libamájas fagyira, ami hát egyszer megkóstoltuk, jó volt, érdekes volt, nem lett a mindennapjaink része.
Ez talán pontosan így van. Egyébként ilyen kis színfoltnak teljesen jól tudnak működni, inkább ilyen gasztrofagyik, és talán ilyen rendezvényeken még jobban megállják a helyüket, akár egy ilyen libamájas fagy is. Nyitottak, hál' Istennek, körülbelül azt gondolom, hogy ilyen egyensúlyban van az, hogy a klasszikus ízekre nagyon nagy szüksége van, de azért a vendégek nyitottak az újdonságra is. Az extrém dolgot aztán egyszer fogják megkóstolni, nem fognak kérni egy csoki eper közé mondjuk egy libamájas fagyit valószínűleg, mert ez nem fog működni. De hogy izgalmas egyébként is lehet. Nyilván vannak határok, azt gondolom, ameddig érdemes elmenni. Volt olyan versenyzők, aki pirított békönös fagyival jött, és Anna Marira nézek, és azért mondom, mert hogy annyira szerény, hogy ezt nem mondta el egyébként, hogy 3 fagyival nevezett, és a 3. fagyja is külön díjas lett, a gyermekek kedvence, és a Kajla külön díjat is megnyert egyébként a 3. fagylaltja.
Pirított békönös, Anna Maria, ez az Elvis vonal?
Igen, abszolút.
De ez honnan? Szóval, hogy jó, oké, pár éve volt ez az Elvis film, és akkor abban azt hiszem, hogy kiemelték az ő kedvenc szendvicsét, ami ez a magyaróba, és ebből?
Ebből.
Pontosan.
Jó, ráhibáztam, esküszöm, ráhibáztam. De azért az még mindig egy dolog, hogy ezt meg lehet csinálni szendvicsnek, és utána ezt átültetni fagyiba, az megint egy külön tudományág.
Erre valók a kurzusok az Olaszországban.
És amikor elmegy az ember Olaszországba, és azt mondja, hogy sziasztok, megjöttem, Anna Mari vagyok Budapestről, békönös fagyit szeretnék csinálni.
Nem. Ott csak meg szeretném tanulni, hogy hogyan működnek ezek a fagylatkészítési technikák.
És ezt ők azt mondják, jó, megtanítjuk, tudja alkalmazni, és utána erre van is kereslet egyébként, meg ez fontos.
Van kereslet, igen. Moderálva, de azért van kereslet.
Balázs, minek körül jobban egyébként? Tehát az ilyen a végletek között egy jó citromfagyinak, vagy ennek az Elvisnek?
Én azt gondolom, hogy minden kettő. Tehát, hogy legyen tényleg, hogyha minőségi alapanyagból van, és hogyha gyakorlatilag egy olyan ízharmónia van, akkor teljesen jó. És ez lehet, hogy akár tényleg egy tökéletes pisztáciafagyi is egyébként, mert csak az alapanyagot emeljük, és azt mutatjuk be, az is tökéletesen jó. Nyilván egy izgalmas, a versenyeken előfordulnak ezek az izgalmasabb kreációk, nyilván ki szeretnének tűnni a mezőnyből a versenyzők, de mint ahogy látjuk, gyakorlatilag egy teljesen jó minőségi, egy tökéletes fagyival meg lehet nyerni versenyt, és hogy a képzések mennyire fontosak egyébként, egy nagyon jó példa erre, hogy volt 3 cég, 3 fagylatozó cukrászda, akik kb. Az összes díjunkat bezsebelték most a versenyen.
Igen.
És ők járnak ki Olaszországban minden évben képzésekre. A belefektetett energia az azt gondolom, amit az eredményeken is látszott.
Tehát akkor még egyszer, a klasszikus ízek mellett már a legújabb ízkombinációk is kóstolhatók. Az év fagylaltja versenyről és a győztes alkotásokról beszélgettünk Molnár Anna Mária cukrásszal és Erdélyi Balázzsal, a Magyar Cukrászipar Testület elnökével. Mind a kettőknek nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártak.
Köszönjük a meghívást.
Már vinne az út, célod az éden, egy porszem szemedbe repül. A remény hajadba túr, sorsod kezében, a szerelmed elmenekel. Most
kell az égi gödör, de senki nincs, aki meghalhatja, csak egy érett gyümölcs. Vírus az alma, így úzik lassan lefelé.
És maradunk a gasztronómiánál, következő történetünk nyári munkaként kezdődött, de főszereplője mára már többszörös díjazott pizzaszakácsnak mondhatja magát. Gombai Tamás a Balaton Mária fürdői Pizza Story vezetője, tavaly megnyerte az év strandétele verseny büfé kategóriájának díját, idén pedig a Magyar Pizza Bajnokságon készített nápolyi pizza különlegességével szerzett aranyérmet. A cél egy nemzetközi elismerés, amihez azonban folyamatosan tanulni kell, véli Gombai Tamás, akivel Varga Tünde beszélgetett.
Mikor és hogyan lett pizzaszakács, és miért?
Körülbelül 10 éve pénzkereset miatt nyári munka volt, sima komás pizzákat sütöttünk, nem ez volt az álmom eleinte, aztán annyira megtetszett időben, hogy a minőségi vendéglátásig kezdett érdekelni, és mostanra ez lett belőle.
Úgy tudom, hogy azért elment oda tanulni, ahol ezt kell.
Sokat tanulok mai napig is, versenyekre járok Olaszországba, és tegnap is voltam egy-három órás tanfolyam. A mai napig fontos a fejlődésünk, és nem hiszem, hogy bármikor is vége lesz ennek a tanulási folyamatnak, mikor megnyílt a Pizza Story, első évben oda mentem át alkalmazottként. Az étlapot én írtam, én sütöttem le az összes pizzát. Második évre már vérelni tudtam tőlük, harmadik évre pedig üzletrészeket tudtam vásárolni.
Az igazi pizza a nápolyi pizza?
Persze.
Mert?
Mert ott hagyomány az egész, hogy ebbe születnek bele családok, több száz éves múlttal rendelkező pizzériájuk van, ezzel kelnek, ezzel fekszenek.
Kovászos tészta?
Élesztővel dolgozunk, egy előtésztát készítünk, az áll egy napot, után bedagasztjuk el még egy napot, utána jön a végleg. Tészta.
Több díja is van, mondjuk el, mik ezek, és hol szerezte.
Márciusban került megrendezésre az első magyar pizza bajnokság a FUPI szervezésében. 3 versenyszámból 2 aranyérmet hoztunk el, és egy második helyet. Volt egy napoletána kategória, ahol a klasszikus 2 pizzas sületet csak a margarita és a marinára. Ebből a pizzásom a Csabi tökéletes margaritát sütött, amivel megnyerte az első helyet, majd a pizza klasszikába mentem ezzel a káposztás pizzában. Az a sikerült megnyerni a zsűri tetszését.
Mitől tökéletes egy margarita? Van, akinek vastag tészta, van, akinek vékony tészta, van, akinek sok paradicsom, van, akinek kevés. Mitől jó a jó? Tehát vannak meghatározott kritériumok?
Igen, az egyetlen versenyszám, amiben komoly szabályok szerint kell menni. Megvan a tészta hidratáltság, amilyen lehet az átmérője, a pizza tésztának a súlya. Most Nápolyban voltam len világbajnokságon, ott is egy pár grammal több volt a pizza tésztám, levágattak belőle, hogy akkor sütetek a 250 gramm maximum. Ennek kell megfelelni, maximum 90 gramm paradicsom szó. A sajtot is nézik, milyen sajt lehet, mennyi mehet belőle, olívaolaj, az egy, ami nyomon követhető, és tényleg szabályozható. Klasszikában ez a káposztásnál, ott mindenki szabadjára van engedve. Mindenki olyan tésztát vissza, miért szeretne, olyan feltételt, amilyet szeretne. Ott ez egy több szubjektív dolog a zsűri részéről, hogy kinek ízlik, ezért nehéz ott jó helyezést elérni.
Fagyisoktól szoktam kérdezni, mikor készülnek versenyre, ugye kóstolgatják, próbálgatják. Ez a pizzánál is így van? Megsüti, megkóstolja, ez a feltét, ez hogy? Tehát itt is arról szól, hogy kóstolgatni kell?
Általában már elsőre, ahogy kitaláljuk, úgy meg is tudjuk jól valósítani, és nem nagyon kell faragni rajta, viszont van többször valami hiányzik, vagy valami sok, akkor picit állítgatni kell rajta, és utána tudjuk úgy, hogy útjára engedni.
Mindig szereti a pizzát enni?
Ez elég vicces, mert a glutén érzékeny.
Gyerekkora óta akkor nem kóstolja, hanem...
A feltéteket tudom kóstolni, tényleg van, hogy megsütjük, leszem a feltétet, csak leérzem az ízeket, meg majd picit csalok, hogy a végéből csak, hogy mindent érezzek, de a tésztánál megvan a sóarány, az élesztőarány, ott szemre látjuk, hogy jó a tészta, vagy nem, ott nem kell kóstolni.
Nem süt gluténmentes pizzát?
Nem.
A pizza nem gluténmentes, vagy
nem? Nem, sajnos nem, mert tényleg a fő összetevő hiányzik a glutén, és lehet szép, de nagyon macer, a külön kunyha kell hozzá, nincs jelen kapacitásunk.
Mi a cél? Mit szeretne elérni még szakmailag ebben az egészben?
A nemzetközi versenyen még dobogóra állni, nekem annyi lenne, amit szeretnék, azon kívül itthon mi meg vagyunk, jó nevünk van itthon.
De melyik az a nemzetközi verseny?
Valamelyik Európa vagy világbajnokságra kijutni, mert ugye itt több szervezet rendez, több ilyen bajnokság, azt mondom, nem az, hogy egy van egy évben, hanem ne van kettő, három, vagy valamelyiken egy jó helyezést elérni.
Mit tapasztal arról, hogy mi magyarok már meg tudjuk különböztetni az igazi pizzát, mikor osztályunk pizza néven nem ezen nőtt fel?
Nem, viszont mi is azért tudatosan próbáljuk az eleje óta a vendégeket is irányítani. Sokan kérdezik, hogy én ajánljak valamit, én margaritát, tényleg. Ott mindent érez az ember, ott el tudja dönteni, hogy jó-e vagy nem.
Ez a paradicsom sajt.
Olívolaj, bazsalikom, parmezán. Ott mindent érez a vendég, és nem az, hogy a feltét elnyomjuk a tésztát, és bármi lehet rajta, és nem érezzük, hanem ott mindennek jónak kell lennie, ott nem lehet hazudni. Mikor 5 éve elkezdtük, mert mosolyhoz képest azért a vevőkör is sokkal tudatosabb, és sokkal jobban képbe van mindenki, hogy
tehát érdemes formálni az ízlést.
Igen, láthatóan, határozottan nagyon sokat fejlődtünk.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Burkert Rudolf vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk műsorunkat. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapján érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető ugyanakkor a hét elején jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna víz hőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és az élővilág sincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja tűnik el. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a főváros számára a távhőt. Nem teszik lehetővé a jelenlegi globális válságok, hogy a leendő brit miniszterelnök kevesebbet foglalkozzon a nemzetközi diplomáciával, figyelmeztetett interjújában Keir Starmer. A leköszönő kormányfő hangsúlyozta, hogy a világ ma veszélyesebb és ingatagabb, mint korábban. Így utódjának a hazai problémák mellett a külföldi konfliktusokat is kezelnie kell. A politikus elismerte, hogy a súlyos választási vereségek és a belpolitikai botrányok miatt kell távoznia, ám miniszterelnöki tevékenységét sikeresnek tartja. Starmer legesélyesebb utódjelöltje Andy Buckham, Manchester volt polgármestere. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Az amerikai nemzeti ünnep előtt több Washingtonban működő nagykövetség is díszkivilágítással tiszteleg, és a kezdeményezéshez csatlakozott Magyarország is, így a külképviselet belvárosi épülete az amerikai nemzeti színekből álló fényfestést kapott. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Az elemzők szerint nem várható, hogy a jogosultak legalább fele részt vesz a voksoláson, így a referendum várhatóan érvénytelen lesz. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről egyelőre nem tudni. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységet vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztettek a környéken. Bár a károk felmérése még nem kezdődött meg, a tűzoltóság szóvivője szerint az utóbbi években nem volt példa ilyen méretű pusztításra a német városban. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A riporterek határok nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg, közülük 9-et tavaly. Itthon sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre sem kell számítani, de a szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 26 és 31, este 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A címvédő Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is a 16 között folytathatja a küzdelmet a labdarúgó világbajnokságon. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Argentína, valamint Egyiptom és Kolumbia is csatlakozott a nyolcaddöntő mezőnyéhez a labdarúgó világbajnokságon. A címvédő Argentína meglepetése csak hosszabbításban, a 111. percben született öngóllal győzte le 3-2-re az a VB újonc zöldfoki köztársaságot. Lionel Messi 7. gólját lőtte ezen a világbajnokságon, 20. VB találatával vezeti az örök ranglistát, 30 világbajnoki mérkőzésével pedig szintén csúcstartó. Argentína a 16 között Egyiptommal találkozik, amely 1-1-es döntetlen után a 11-es párbajban 4-2-re múlta fölül Ausztráliát. Kolumbia 1-0-ra bizonyult jobbnak Gánánál, így a dél-amerikaiak csapnak össze Svájccal a 8-at döntőben. Lionel Messi így nyilatkozott a zöldfoki köztársaság fölött aratott győzelem után.
Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
Lionel Messi után a zöldfoki köztársaság szövetségi kapitánya Pedro Leitaro Brito is megosztotta gondolatait a búcsút követően.
Méltóságot adtunk annak, amit az országunk képvisel. Kétszer is egyenlítettünk a világbajnok ellen, és hosszabbításra kényszerítettük őket. Mindenek előtt mérhetetlenül büszke vagyok a játékosokra, akik méltósággal teljesítettek ezen a VB-n. Megmutattuk az identitásunkat. Ez a szereplés pedig örökre megváltoztatja a zöldfoki labdarúgás történelmét. Bebizonyítottuk, hogy a legkisebb nemzeteknek is helyük van a világ legnagyobb színpadán.
Az Ausztrália-Egyiptom meccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László értékelte.
Azt vártam a mérkőzés előtt, hogy két nagyon egyenlő erő csatája zajlik majd. Az elején Volpato lövésével az ausztrálok ijeszgették Egyiptomot, de az első fél idő egyértelműen egyiptomé volt. Sokkal jobban játszottak, meg is szerezték a vezetés egy szabadrugás után lepatoló labdából, egy beívelésnél eltolódtak az ausztrálok. Utána a második gólt is megszerezhették volna Marmus révén, de ott Sutar nagyon szépen blokkolt, az gólba tartó lövés volt. Az első fél idő reális eredménye egy két gólos egyiptomi vezetés lett volna. Én azt gondoltam, hogy a második fél idő is így fog folytatódni. Az ausztráloknál megsérült az egyik legjobb játékosuk Bose, őt le kellett cserélni a fél időbe. Ennek ellenére az ausztrálok a második fél időben nagyon jól kezdtek, teljesen átvették az irányítást, egyre másra. Nem azt mondom, hogy záporoztak a helyzetek, hanem többet ott voltak az ellenfél kapujánál, pontrugások, szögletek, és egy ilyen baloldali pontrugás után egyiptomi játékos Haninak a fejéről, aki előtte ütközött, és a földön volt, ő az eszméletét is elvesztette egy pillanat. Ez előtte volt 10 perccel, saját kapujába csúsztatta a labdát, ebben egyenlített Ausztrália, és abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy az ausztrálok meg is fordíthatják a mérkőzést. Egyiptomot nagyon megfogta az a találat, egészen a 80. percig tartott az ausztrál fölény, de nem tudták gólra váltani a fölényüket. Az utolsó 10 percben a rendes játékidőben viszont Egyiptom került megint fölénybe, ott Szálá kétszer villant, mind a kettő gólpassz lehetett volna. Rabiot fejesét védte a kapus, utána hosszállövését Sutar, aki szerintem a mezőny legjobbja volt, Sutar, az ausztráliak belső védője, 198 centi magas. Hosszabbítás első felében az ausztrálok nagyon várták, majd 11-esek legyenek, ott a egyiptomiak álltak közelebb a gólhoz. A hosszabbítás második fél idejében érdekes módon az ausztrálok újra előre kaptak, de nem tudták bevinni a végső döfést. A kapus csere, de előre eltervezett csere volt, hogy bejön Ryan, csak nagyon nehéz döntés hozott meg Tony Popovics, az addig nagyon jól védő Beach-et kellett lehozni a pályáról, és mint utólag látjuk, nem jött be a kapus csere, mert egy 11-es sem tudott hájítani Ryan, most mondják, hogy a 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, de így nem jött be a kapuscsere. Végül is Egyiptom, ha a meccs teljes egészét nézzük, és ugye a meccs az elejétől kezdődik, és ott 2-0-ra Egyiptom vezetett volna, akkor végül is megérdemelten jutott be a 16 közé.
Az egyiptomiak csapatkapitánya Mohamed Salah az általa elvégzett büntetőről is beszélt az összecsapás után.
Történelmi győzelmet szereztünk. A meccs előtt elmondtam a többieknek, hogy élvezzék a mérkőzést, hisz ez a világ legnagyobb futballeseménye, és ne hagyják, hogy a nyomás felülkerekedjen rajtuk. Ez a 11-es párbaj során meg is mutatkozott. Jó magam, az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy panyenkázni fogok. Nekem van a legtöbb tapasztalatom a csapatból, megpróbáltam önbizalmat adni a csapattársaimnak. Lehet, hogy ez az utolsó világbajnokságom, mikor próbáljam meg, ha nem most.
Ma már a 8 közéjutásért játszanak a csapatok a labdarúgó VB-n. 19 órától a társházigazda Kanada Marokkóval, 23 órától Paraguay Franciaországgal csap össze. A találkozókat a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, akit a világbajnokságon Paraguaytól elszenvedett vereséget követően hazája szövetségének vezetői kérték arra, hogy mondjon le tisztségéről. A szakember ezután döntött úgy, hogy beadja a felmondását. Sajtóhírek szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője lehet Nagelsmann utódja. Várkonyi Bence az Zalaegerszeg labdarúgó csapatától az azeri bajnokságban szereplő Karabaknál folytatja pályafutását. A klub 1 millió eurót fizet a 24 éves középső védőért, aki 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól a zalaiakhoz, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE. A 2024-25-ös idényben 33, a következő szezonban pedig 36 tétmeccsen lépett pályára.
Nemzeti Sport Krónika.
A magyar férfi kosárlabda válogatott 85-77-re kikapott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik helyezett Finnországtól Helsinkiben a világbajnoki selejtező csoportkörének 5. fordulójában. Mivel Franciaország 80-72-re nyert Belgiumban, így csapatunk az utolsó forduló eredményétől függetlenül tovább jutott a VB-selejtező második csoportkörébe. Nemzeti együttesünk az árófordulóban hétfőn 18 órától Székesfehérváron Belgiumot fogadja. Pap Claudia, a Sopron női kosárlabda csapatának irányítója, a következő idénytől a francia élvonalban szereplő Lyon Asvel együttesének játékosa lesz. Fucsovics Márton búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságtól, miután a harmadik fordulóban három játszmában alulmaradt a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával szemben. A párosok mezőnyében Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammeddel 7-5-6-2-re győzött, a Nagya Kicsanok Ninomiya Makoto ukrán-japán kettős ellen az első fordulóban. Stollárékra a 32 között a Julia Starodubcseva Peyton Stearns ukrán-amerikai duó vár. Szintén az első körben Bondár Anna, a lengyel Magdalena Frechel három játszmában szenvedett vereséget a Storm Hunter Katy McNally ausztrál-amerikai párostól, így számukra véget ért az angol nyílt teniszbajnokság. Stollár Fanni a hazai szövetség közösségi oldalán nyilatkozott Siklós Eriknek.
Szerintem egy jó meccset játszottunk. Hozzá kellett szokni az elején a pályához, mert itt nem tudunk edzeni, sokkal lassabbak a körülmények, mint akármelyik edzőpályán, ahol játszunk. Egyszer tudtunk brékelni, visszabrék, próbáltunk minél több returnbe hozni, és okosan szerválni végig.
A második szett az már sokkal könnyebb volt, és ott úgy lendületbe is jöttetek.
Sokkal bátrabban returneztünk, meg jöttünk a hálóhoz. Ez nem tetszett az ellenfélnek, meg azért megvariáltuk a szervát is. Más csináltunk, mint amit az első szettben, és szerintem ez így jobb is volt. Jó, két hetet játszottunk, egyre több meccset tudtunk játszani, és így füvön szokjuk meg egymás játékát. Egyre jobban jövünk bele a játékba, és nagyon sokat edzünk, tehát remélem ez kifizetődik.
Így, hogy így egy jó lendületben vagytok, van bármi olyan cél, hogy mit lehet elérni itt Wimbledonban együtt Muhammaddal?
Egyikünk se nézi meg a táblát, tehát azt se tudjuk, hogy milyen águnk van, vagy ki ellen játszunk. Meccsről meccsre megyünk, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból minden meccsen.
A legfontosabb, hogy egészséges vagy, és jó formában érzed magad, vagy azért, hogy a hátad egy kicsit még zavar.
Az a baj, hogy sose lesz jó. Van, amelyik nap szerválok, van, amelyik nap nem szerválok. Például Londonban 3 napig nem tudtam szerválni, semmit edzeni. Nagyon hullámzó a hátam, de sajnos nincs vele mit csinálni. Próbálok nem arra figyelni, fiziózni, mindent megcsinálok, amit tudok, hogy jobb legyen. Sajnos erre nincs olyan megoldás, és úgy nem nagyon tudok játszani, hogy nincsen fájdalom.
Stollár Fannit hallották. A magyar férfi vízilabda válogatott magabiztosan 21-12-re verte Hollandiát a Hajós Alfréd sportuszodában zajló felkészülési tornán, amelynek másik mérkőzésén Szerbia 21-10-re nyert Grúzia ellen. A nemzeti együttesben újra játszó Zalánki Gergő, aki az Olimpiákosztól visszatér a Prorekkohoz, 2 góllal járult hozzá a sikerhez. Őt kérdezte tőlük Olivéra meccs után.
2 év után tértél vissza a válogatottból, ráadásul góllal, fantasztikus játékkal. Mennyire vártad már ezt a pillanatot?
Nagyon vártam. Jó érzés volt, főleg így itt a Margit szigeten ennyi ember előtt. Szerencsére jól sikerült, bekezdtem egy jó középlapossal, ami szerencsésen be is ment. Jó lövés volt, de a gólt azt nyilván nem kell magyarázni, örülök neki, jól sikerült.
De jól nézett ki ez a válogatott ennyi idő után is, védekezésben, támadásban, a játék kapcsolatok is megvoltak, szerintem hiányérzeted nem lehet.
Igen, szerintem is. Én is így próbáltam így gyorsan összeszedni a múltbeli, meg az új taktikákat, hogy mi hanyasszám, hogy lehet volt egy-két hiba benne a részemről. Volt, hogy így valamit összekevertem hirtelen, de hát ezt szerintem már átgondolom, és akkor minden rendben lesz.
Nem tudom, hogy mennyire hivatalos az, ha a Prorekko honlapján, vagy a közösségi médiában megjelenik, hogy visszatérsz az olaszokhoz. Úgy néz ki, hogy ez az év a visszatérésekről szól a te szempontodból. Milyen reményekkel vágsz neki az újabb olaszországi kalandnak?
Igen, érdekes, hogy pont így egy nap esett, hogy ezt kirakták. Ott is nagyon motivált leszek, mint ahogy a válogatottban is, és mind a két helyen nyerni szeretnék, amit csak lehet. Hatalmas motivációval megyek mind a két csapathoz, és várom a kihívásokat.
Tudod, mi a címe ennek a bejegyzésnek?
Nem.
A király visszatér.
Ez jó. Köszönöm.
A kalapácsvető Halász Bence idei legjobb eredményével 81 méter 22 centiméterrel a 3. helyen végzett a franciaországi Nancy-ban megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg az első rajtkockát a Formula 1-es brit nagydíj sprint időmérőjén. A 7-szeres világbajnokot a VB éllovas olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel, és a 4-szeres VB első holland Max Verstappen a Red Bull-al követeti a ma 13 órakor kezdődő sprintversenyen, amelyet az M4 Sport élőben közvetít. Kedves hallgatóink, Sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. Eheti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
Most már levél nem repül, hogyha rátapostál. Sarak vannak akkor is, ha eső volt tegnap. Ha az egyik megfog, a másik elhagy. Felhő vagy te olyan, felhőbb, mint a felhő. Gyerek vagy te olyan, aki mikor felnő. Tudja, kire hasonlít, azért is tagadja minden. lássuk csak, hallgassuk el azt, hogy milyen lesz majd holnap, hogy a tücskök helyett ajtócsapkodások, félrevert harangok, mi egymások, ne ülj most le mellém, menjél más vonattal, keres másik város, és a nagy csomaggal, amit a szívedből a hátizsákba raktál, húst vigyél az útra, nem kell mondom, hagyjál. Húzd el a napot, árnyékot vetek rá, hozzál le csillagot. Húzd el a napot, árnyékot vetek rá, hozzál le csillagot. Teszek rá. Festök magot elé, ő meg csillagot talál. A héja vagyok én. Festök magot elé, ő meg csillagot.
Óra 21 perckor folytatjuk a szombat reggelt, mégpedig azzal, hogy csütörtökön kezdődött a 10. Zsolnai Fényfesztivál. Ennek apropóján kapcsolunk Halász Kingához, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársához. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és a hallgatókat is köszöntöm.
Na most azt tudjuk ugye, hogy Viktor Vazarelli van a középpontban, akinek ugye, aki ugye jubilális, 120 éve született, maga is Pécs szülöttje, és hogy Vazarelli képeivel, meg a geometriáival az érzékszerveket próbálja megbűvölni, ez azért sikerül is neki, de hogy tudják ezt átültetni ilyen utcai fényfestésre?
Hát így van, Vazarelli többféle módon is megjelenik az idei fényfesztiválon. Egyrészt magában a koncepcióban is ott van, hiszen ő vallotta azt, hogy a művészetet ki kell vinni a múzeumok zárt falai helyett, onnan a közterekre, az épületekre, utcákra, hogy mindenki számára elérhető legyen, és a fényfesztivál pont ezt valósítja meg, hiszen mi ezeket a csodálatos fényalkotásokat Pécs utcáin, terein, épületein mutatjuk be. De nem csak a koncepcióban, hanem valóban magukban az alkotásokban is ott van Vazarelli. Például lesz egy látványos lombkorona vetítésünk, ahol az ő híres alakzatai, például a zebrái lesznek fák lombkoronájára rávetítve. Mindezt érdekes 3D-s módon, úgyhogy ráadásul interaktívan a látogatók befolyásolhatják, hogy éppen hogy nézzen ki. De aztán lesznek olyan fényalkotások is, ahol Vazarelli szobrai, az ő általa inspirált szobrok fognak megjelenni, ilyen lebegő lézer szobrokként a levegőben, de nyílik egyébként egy látványos fényművészeti kiállítás is az ő jegyében.
Bocsánat, visszakérdeznék erre, amit mondott, mert azt mondta, hogy a látogatók határozhatják meg, hogy hogy nézzen ki ez a fényalkotás, hogy befolyásolják?
Nagyon sok olyan helyszínünk van, ahol ki van helyezve egy kis panel, ahová a látogatók állhatnak oda, és különböző gombok vagy kis botkormányok használatával ők tudják befolyásolni, hogy hogy nézzen ki a fényalkotás. Van, hogy a színét, a formáját tudják befolyásolni, de előfordul olyan is, ahol valamilyen hanghatást tudnak hozzá kapcsolni.
A Székesegyház homlokzata ugye a legnagyobb vászon, amire vetítenek ezen a fesztiválon, idézőjeles vászon. Mi minden jelenik meg rajta?
Így van, itt zajlik a Zsolnai Light Art videomapping verseny. Erről azt kell tudni, hogy a világ minden tájáról érkeznek fényművészek, azért, hogy a pécsi Székesegyház homlokzatára varázsolják ezeket a több perces háromdimenziós alkotásaikat. Idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár versenyzőnk van, és emellett egy bónusz vetítésünk is zajlik. Erről azt kell tudni, hogy mindig a közönség szavazatok alapján, a fesztivál zárónapján hirdetjük ki a győztest, és egyébként ők maguk is Vazarellire fognak reflektálni az ő versenyükben, és ő volt a téma.
És ugye idén ezek mellett, az alkotások mellett van egyfajta verseny is, na ez miről szól?
Így így van, a verseny által derítjük ki, hogy vajon hármójuk közül ki az, aki leginkább elkapta a pécsiek szívét, hiszen ez lesz a közönségszavazásunk, ami majd a fesztivál minden napján a vetítések alatt és után is lehet szavazni, és az utolsó napon vasárnap éjjel fogunk majd győztest hirdetni.
Honnan érkeznek az alkotócsapatok?
Idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár csapatunk érkezett, és emellett van nekünk egy állandó fényművészeti partnerünk, a Kiégő Iszók csapata. Ők egy magyar csapat, de világszerte is ismertek, és ők fognak idén egy különleges bónusz alkotást elhozni. Mégpedig ez az alkotás Martin Ferencről fog szólni, akinek pécsi kötődései is vannak, de Írországhoz is fűzik szálak, és ott van itt a közös pont, hogy a fényfesztiválnak minden évben van egy nemzetközi fókuszországa, azaz valamelyik ország kultúráját, művészetét megpróbáljuk megjeleníteni a fesztiválon, és idén ez Írország lett. Lesz ír fényalkotásunk, ír gasztronómiai udvarunk, ír zenével és tánccal is lehet találkozni. Tehát ez nagyon sok módon megjelenik, és itt például a Székesegyház fényfestő versenyén itt Martin Ferenc lett a közös kapocs Írország és Magyarország között, úgyhogy általa inspirált alkotást is láthatunk.
Martin Ferenchez csak annyit kiegészítésként, ugye, hogy ő szobrász, festő, grafikus többek között, és akkor a végére pedig azt, hogy hogyan és hol, mikor kezdődnek a mai programok. Egyet-kettőt kérem szépen, hogy emeljen ki, nem, nincs időnk a teljes listára, valamit, amit mondjuk a legjobban vár.
Már délelőtt 11 órától érdemes kilátogatni, ugyanis a fényfesztivál nem csak éjszaka zajlik itt Pécset, hanem nappal családi programokkal várunk mindenkit. Lesz például olyan helyszín, ahol gyerekek alkothatnak különböző fénylő tárgyakat, ezek a fénybütykölde műhelyek, de érkezik egy világhírű marionett művész is, egyébként már délelőtt 11 órától is láthatjuk őt, de lesz zsonglőr és cirkuszi játszóház is. Úgyhogy mindenki, aki esetleg gyermekkel érkezne, vagy családdal, őket már délelőttől várjuk a fesztiválon.
Jubileumi, vagyis a 10. Zsolnai Fényfesztivál tart még ezen a hétvégén Pécsett. Erről mesélt nekünk Halász Kinga, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Kommunikációs munkatársa, akinek nagyon szépen köszönjük a beszámolót. És hamarosan 8:30, így a szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Vancsok György, a zenei szerkesztő Duba Szilvi, a hangmérnök Fácán Andrea és Bényi Csaba volt. Na, a mai műsort Barta Bernadett szerkesztette, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket, Burkert Rudolfot hallották. Hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, 8:30-kor a V4 című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Viszont hallásra, szép hétvégét kívánok Önöknek!